hanem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Centenáriumi olimpia 8 év késéssel. 1996-ban az amerikai pénz elsöpörte a romantikus, szentimentalista vágyakat, így az első újkori játékok 100. évfordulóján Atlanta látta vendégül a sportolókat, Athén helyett. 8 éve később viszont végre másodszor is az ókori olimpia feltalálójának országában rendezték az újkori játékokat. A következő két órában a 2004. augusztus 13-a és augusztus 29-e közötti második athéni olimpiát elevenítjük fel. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserés Bendegúz, valamint a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A második athéni olimpián a magyar csapat szerzett 8 arany, 6 ezüst és 3 bronzérmet. A következő két órában az első 3 arany megszületését elevenítjük fel, illetve olyan beszélgetéseket a bajnokokkal, amelyek nem sokkal a 2004-es olimpia után készültek. Ám mielőtt a második újkori athéni játékokkal foglalkoznánk, egy még nagyobb időutazás egészen a 19. század végére. Az első újkori athéni olimpiáról lesz szó egy olyan műsor segítségével, amely az 1992-es barcelonai olimpia előtt készült.
Az athéni versenyekre leránduló magyar társaság legnagyobb része EHU 22-én vasárnap indul a délutáni gyorsvonattal. Hétfőn este érkeznek Szalonikibe, kedden délután szállnak az osztrák Lloyd gőzösre, és csütörtök reggel érkeznek meg Athénbe. Visszafelé a legtöbben érintik Szmirnát és Konstantinápolyt is. A társasággal indulnak Haris Pál, görög királyi főkonzul és Kemény Ferenc igazgató is. A legtöbb reménnyel néznek az utazók Kellner Gyula és Gutmann Alfred működése elé. Hogy Kellner a maratoni futásban eredménnyel dolgoznék, azt nagyon nehezen hisszük, mert itthon csak 20-25 kilométerre trenírozott, a maratoni pálya pedig 40 kilométer. Ártalmára lesz neki a klímaváltozás és a nagy melegség. Sokkal többet remélhetünk Gutmann hajós Alfredtól, aki helyre úszhat. Nagyon szeretnők, ha a magyarok részéről sok nagyobb szabású meglepetés történnék, és ha dicsőséget szereznének a magyar testgyakorlásnak. Az auspíciumok nem a legkedvezőbbek, de hát történhetnek csodák. Adja Isten! Sportélet 1896. március 22-e.
Παράθυρο μου στέλνα ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Μου στα στελάρα έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά.
13 ország 285 versenyzője lépett a küzdőtérre. Előtte Kuberten gyűjtése szólította föl a módosabb görögöket, akik adakoztak is. Az akkori 330 ezer drachmából már meg lehetett szervezni a játékokat, sőt, az olimpiai stadion újjáépítését egy görög kereskedő George Averoff vállalta magára. Márvány stadion 35 ezer márványüléssel. Talán még az olimpuszi istenek is a csodájára jártak volna.
Így írták, így mondták.
A Borsszem Jankó tárcája 1896. április 12-én. Öreg Zeus akkorát tüsszentett, hogy megrendült bele az Olympus. Az angyalát, már megint náthás vagyok, de így van ez, ha a papucsot sohasem teszik az ágyam elé. Oda tettem volna magam, mondta célzatosan Juno, de azt pletykázzák, hogy úgy is éreztetem veled. Zeus egyet rántott a felleghajtóján, és odalépett az ablakhoz, hogy megnézze, nem borús-e az ég, mert akkor hivatás szerint villámot kell szórnia. Az ég tiszta volt, nem köllött a mennydörgést előszednie. De Nini, a tiszta régen át lelát a maratoni síkra, nem akar hinni a szemének, megtörli az ókulát, mert oda jutunk már, hogy Zeus a pápa szemén át nézi a világot. Valami sokadalmat látok odalent, mintha csak olimpiai játékot tartanának. De hol van Merkur, hogy biztos hírt hozzon nekünk? Nem tudod, halhatatlan istenek atya, hogy olimpiai játékokat tartanak? És csupa görögök azok? Dehogy! Csak görög póttan folyamot hallgató ifjak a te tiszteletedre eljöttek távoli országokból, hogy megmutassák ügyességüket. Árpád fia közül Gutmann ugrott a legnagyobbat. De ezt már megnézzük, és az egész és félistenek kivonultak az Olympus ambitusára, onnan szemlélték meg a nem mindennapi látványt. Éppen a velocipéd verseny folyik. Mi ott az a keréklábú fajzat, mintha emberek volnának? Hiszen emberek is. Szamár beszéd, olyan embert ismerek, akinek a teste halfarokban végződik, meg aki fölül ember alul ló, de akinek az alsó teste vaskarikában végződik, olyanról nem hallottam. E pillanatban egyik kerékpározót levetette a vasparipája, és Zeus akkorát kacagott, hogy a föllegek ijedve oszoltak szét, és véle kacagott az egész Olympus.
Az aténi olimpia műsorán szereplő versenyszámokat böngészve furcsaságokra is rábukkan az ember. Itt van például a 12 órás kerékpározás. Álló fél napon átnyomták a pedált a legények, hogy aztán 300 méter különbség döntsön az osztrák Smáliavára. Egy tucat óra alatt ő ugyanis 314 kilométert, valamint 997 métert tett meg. De bármennyire is hihetetlen, az első ötkarikás játékokon már profik is indultak. Jó, hát persze nem a mai értelemben vett professzionisták, de minek lehet nevezni azokat, akik a matrózok úszóversenyén indultak, vagy éppen a vívómesterek számára kiírt törviadalon léptek pásta. Ami pedig a résztvevőket illeti, nos, ott is föltűntek nem mindennapi egyéniségek. Itt van mindjárt John Bolan. Ő nyári szabadságát kívánta eltölteni az ókori kultúra földjén. Miközben járta az Akropolis lépcsőit, megcsodálta a több ezer éves színházat, hirdetményekre is figyelmes lett, amely valamiféle olimpiára hívta föl az érdeklődők figyelmét. Könyvekből emlékezett még az Angliából érkezett fiatalember ókori sportjátékokra, amelyet mintha ugyanígy hívtak volna. Így aztán érdeklődni kezdett az esemény iránt. Amikor megtudta, miről is van szó, és hogy a játékok programján a tenisz is szerepel, ütőt, cipőt, ruhát kölcsönzött, és benevezett. Ha pedig már ott volt, meg is nyerte mind az egyéni, mind pedig bizonyos Friedrich Traunnal az oldalán a páros versenyt is. Talán ilyen egyszerű az egész. Említhetem a rendhagyó figurák között az amerikai Robert Garrett nevét is. Őt eredetileg súlylökésben nevezték az új világból. A versenypályán aztán nagyon megtetszett neki egy valami egészen finom művű, általa még nem látott sportszer, ez a diszkosz volt. Nézegette, forgatgatta. A görög Paraskevopoulos pedig meg is mutatta neki. Látott pajtás, így fogod meg, aztán pedig így hajítod el. Robert egy darabig álmélkodott, aztán megpróbálta, és olyannyira megtetszett neki az egész, hogy ebben a számban is szerencsét próbált. Aztán aranyat talált. 29 méter, 15 centiméterrel ő nyerte meg a viadalt, a tanítómester Paraskevopoulos előtt 20 centivel.
A hazai Spiridon Luis atéhőse, avagy egy levél kihordó meggazdagodása a maratoni táv lefutása után. Egy orvos egy nagy hordó asszúbort, egy borbély egész életre ingyen borotválkozást, egy csokoládégyáros 10 mázsa csokoládét ajánlott fel a győztesnek, hogyha görög. Görög volt. Kapott teheneket, bárányokat, tucat szám, sőt Averoff, a luxus kiviteli stadion építője, saját lányának a kezét is felajánlotta. De fájdalom, Luis akkorra már két gyermekes családapa volt, feleségestül. Minden esetre még 25 ezer drachma nemzeti ajándékot is kapott. De hát azért mi inkább az 1200 és a 200 méteres gyorsúszás győztesére, az első magyar olimpiai bajnokra vagyunk büszkék.
Díjakat nyertek mások is az aténi versenyeken a magyarok közül, de az, hogy a magyar trikolor színei kibontakoztak az egész világ atlétái előtt, Gutmann hajós Alfréd érdeme. Gutmann diadala a magyar úszók diadala, mert minden kérkedés nélkül állíthatjuk, hogy Magyarország fiatal úszótáborában akadnak még olyanok, akik éppen olyan sikert értek volna el, mint az olimpiai győző. Első nyilvános szereplése a MUE alakulási évébe esik, 1893-ba. A június 10-i versenyben ő is a győztesek között volt, és azóta egy-két vereség kivételével mindenütt, ahol csak megjelent, győzelmet vívott ki. Tavaly augusztus 9-én, mikor a magyarok általános győzelmet arattak Bécsben, Gutmann Wolffal, Biegelbauer Árpáddal szemben Európa bajnoksági versenyében érte el legszebb diadalát, amelynek méltó folytatása volt az aténi győzelem. Kívánjuk derék fiatal úszónknak, hogy még sok diadalt arasson, úgy a maga, mint nemzete nevének.
Persze, persze, hajós Alfréd. Az úszó, labdarúgó, újságíró, építészmérnök. Ő volt az, aki 1897-ben játszott a BTC színeiben az első magyar labdarúgó mérkőzésen. Ő volt az, aki a futballválogatottban is helyet kapott. Ő volt az, aki megtervezte az újpesti stadiont. Ő volt az, akinek az irányításával fölépült a Margit-szigeti uszoda, sőt, a debreceni Aranybika szálloda is. Ő volt az, aki a 24-es Párizsi Olimpia művészeti versenyében Lauber Dezsővel közösen építészetben nyert második díjat. Az elsőt nem adták ki. Szóval ő a mi emberünk, de lehet akár dr. Kemény Ferenc is, aki Párizsban töltött tanulmányi évei alatt kötött barátságot Pierre de Coubertinnel, aki az 1894-es Párizsi kongresszuson Kemény Ferencet beválasztatta a nemzetközi szervezet tagjai közé. Voltak éppen Keménynek köszönhető, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság már 1895. decemberében megalakult. Ma már tudjuk, mondta az Újságnak adott nyilatkozatában 1936-ban Kemény Ferenc, mit jelentett volna, ha a később páratlan népszerűségre emelkedett olimpiai játékokat Magyarország indítja el diadalmas útjára. Akkor azonban nem sokan értették meg a szép gondolat jelentőségét, a hivatalos körök a sportélet akkori fejletlenségére és a pénzhiányra hivatkozva minden fáradozásom ellenére is elzárkóztak az olimpia megrendezésétől. Pedig milyen nagyszerű lett volna, ha ezt a sporteseményt összekapcsoljuk az 1896-os millenáris kiállítás sok érdekességével.
Így írták, így mondták.
A Világnapló című hetilap írja. Mihály szerb metropolita a szerb teológusokkal deák mítinget rendeztetett. Emiatt több tanárt elmozdítanak állásukból. A honvéd rekrutákat feleskedték a Ludovika Akadémia udvarán. Ez alkalommal jelent meg először az első honvéd zenekar. Mihajlovics György orosz nagyherceg eljegyezte Mária görög hercegnőt. Az István úton már építik a kiállítás népkonyháját, ahol a földművesek, iparos segédek és munkások 10 krajcárért kapnak ebédet. A konyhában naponta 1000 embernek főznek ebédet és vacsorát. A Nemzeti Színháznál a Farkas Ratkó díj nyertese Dezső József a talentumos fiatal színész lett. Szavazatokat kaptak még Latabár és Paulai. Harrison Benjamin, a volt republikánus elnök, április 6-án lép második házasságra, özvegy Dinicsné asszonyt veszi nőül. Pearl Dor, Festetics gróf lova sikertelenül futott Angliában, az Earl Spencer Plate-ben 48,5 kiló teher alatt. A futamot Captain Lang 3 éves Proposition-je nyerte. Jókai Mór meglátogatta a telefonhírmondó szerkesztőségét, és 2 nótát énekelt abba a fonográfba, amelybe a telefonhírmondó összegyűjti közéletünk jeleseinek hangját.
Ez a műsor 1992-ben, vagyis 12 évvel a második újkori aténi olimpia előtt készült. Akkor még a magyar résztvevőkre sem lehetett tippelni, nemhogy az érmesekre. Viszont már egy jó ideje pontosan tudjuk, hogy az első aranyat az Aténba párbajtőrben címvédőként érkező Nagy Tímea nyerte.
Bárki győz itt, nem kell szégyenkeznie, hiszen mindent megtett, higgyék el nekem, mindent megtett mind a két versenyző, hogy emelt fővel hagyja el majd a pástot, bárki lesz is a vesztes. Folytatás következik. Letelt az 1 perc kiméleti idő, a pihenőidő, és most mély gondokban látom innen a közelképen Fresselnek az arcát. Kinéz a kislányára, utoljára még, az utolsó pillanatával szemkontaktusba lépett a gyerekkel, meg a férjel, akinek az ölében ott ül az apró kicsi copfos lány, és aztán a rajta után Tímea a szokásos haraszoló mozdulatokkal lopja a távolságot, szorítja lefelé, hát a pást vége felé Fresselt, aki már érzi, hogy ott az arany részen van, és egy rövid szúrás hájkapufa volt. Talán 2-3 centi hiányzott, hogy elérje. De mind a ketten jó, lámpát gyújtanak, együttes találat. A kuduglut követően 10-8, és alig-alig ment el még nem egészen fél perc a második harmadból. Hát ez biztosan nem fogják kivívni a 3x3 percet, ez szinte biztos vagyok benne. Sokkal aktívabbak, sokkal hamarabb szeretnének már túl lenni rajta, és aztán végigcsinálni az eredményhirdetést, majd aztán kipihenni ezt a rettenetesen nagy idegcsatát, amit itt ma, ezen a napon itt Aténban végig kellett csinálniuk. Flesze indul, ő bánja, ráesik a pengéje a magyar vívónő. Nagy Tímea a védő mozdulatára, a pengével kivédi a markolattal és a pengével együttesen, kivédi a támadást, és jön a visszaszúrás, és ez jó. Ez kicsit tőrakció volt, tehát mondom, testre irányult, de ki figyel oda ilyenkor, 11-8-ra Nagy Tímea vezet, és Nagy Tímea előnye, ez a 3-2 előny remélhetőleg most megnyugtatja, de nem altatja el, hiszen Fresszel nagyon-nagyon résen van, és macska mozgású, és nagyon jó hegyvezetése, igazi művésze a fegyvernek. Óriási egyéniség, óriási tudású versenyző, aki Guadeloupe-ról jött, és Guadeloupe-on mindent megtanult, amit kellett, de aztán mégis Párizs a világ közepe, és egy együttes találatot követően 12-9. Bontsuk le egy kicsit, hogy meddig megy a verseny. Mondhatom azt, hogy célegyenesbe fordultak. 2 perc van hátra a harmadból, az idő tehát valószínűleg nem számít. 3-2 kellene Nagy Tímea a részéről. Flesszel viszont még 6-ra van attól, hogy ő menjen a mennybe. Ne menjen a Flesszel a mennybe, annál is inkább, mert most már csak 3-2 kell Nagy Tímeának. Együtt gyújtottak lámpát, 13-10, és hogyha ezt megőrzi, futásban is ez körülbelül jelent mondjuk a 400 méteres futásban olyan 3 méter előnyt, és hogyha valaki ezt az utolsó 30 méteren meg tudja őrizni, az már azt hiszem, hogy hallatlanul boldog lehet. Most minden találat egy kis halál, azt hiszem, hiszen ez a döntő, felém zúgó hegy, a felénk rendülő ellenfél fenyegetően jön és próbálja tönkretenni aranyos álmainkat. Ezt érezheti mind a két versenyző, ezúttal most remélhetőleg inkább Flesszel van ilyen gondban, hiszen jön fel Nagy Tímea, aki tartja a pengéjét, és fejet szúr! Találatot ér el, teljesen mindegy, hogy mit szúr, de úgy érzem, hogy fején találta nem a szöget, hanem Flesselt. 14-10! Kedves hallgatók, 14-10! kezdjünk el ünnepelni, hiszen egyetlen tus kell még nagy tímjának ahhoz, hogy aztán majd mondom tovább. 14-10-nél Flesszel nem tudom elhiszi-e, hogy neki van még itt valami keresni valója. Nagy tímjának minden esetre van. Nagy tímja megy előre, szorítja az ellenfelet, aztán utána szúrnak, húj, de összecsapnak mind a ketten, egymáson túlkerülnek, nincs lőtávolon belül, vagy lőtávolon kívül senki, hanem túlságosan belül vannak, nem tudnak lámpát gyújtani. Jön előre, most nagy tímja megint, és megvan, nem tudom, megvan, elcsúszott, térdre esett Flesszel, és ez jelképes tulajdonképpen, letérdel nagy tímja előtt, és ünnepel a közönség. Ünnepeld magad, nagy tímja, ünnepünk mi is. A győzelem elégtétel, a győzelem narkózis. Nagy tímja ma a legszeretetre méltóbb narkomán. Ez jó lenne, hogyha nem értenék félre. Csöndesen meghajol, szerényen. Vannak, akik nagyon látványosan boldogok a győzelem utáni pillanatokban, Nagy Tímea nem, hanem csöndben élvezi a sikert, ahogy egy csókot szokott az ember. Most berohan a közönség. Hát persze, hogy földobják a levegőbe. Antoine írta, ő mondta, hogy a szenvedés majdnem mindig a boldogság előfutára. Hát Nagy Tímea szenvedett eleget ezért a sikerért, hogy kétszeres olimpiai bajnok legyen. Zseniális volt. Gyönyörű Tímea, fönt a világ tetején, a magyar Nagy Tímea olimpiai bajnok.
Ez volt Nagy Tímea második olimpiai győzelme, Magyarországnak pedig a 150. És a folytatásban is idézzük azt a bizonyos 2004-es napot, illetve azt a bizonyos 2004-es rádióműsort.
Most, ha az elmúlt 4 évre visszatekintesz, volt olyan pillanat, amikor egy eurócentet nem adtál volna azért, hogy itt Athénban az történik, ami történt?
Igen, ez nem is kevés, hanem elég sok pillanat volt. Igazából ezt akkor kezdtem úgy érezni, hogy meg lehet, amikor elkezdtem körülbelül egy 4 vagy 5 hónappal ezelőtt, tehát megtörtént a válogatás, kijutottam az olimpiára, és akkor elkezdtem azt a felkészülést, ami ehhez az olimpiai út vagy aranyhoz vezetett, legalábbis a közvetlen felkészülést, és akkor úgy éreztem, hogy a napról napra fejlődöm, és akkor kezdtem el bizakodni, hogy esetleg lehet itt még valami keresni valóm.
Ez a fejlődés, ez mit jelent? Ez, hogy fizikálisan kezded utolérni magad, hogy visszajön az az érzés, fejben egyre inkább ott vagy?
Igen, ez a kettő összevük, hogyha ugye fizikailag összeszedi az ember magát, akkor teljesen más eleve az asszózás, hiszen akkor már nem kell arra figyelni, hogy levegőt kapjak, hanem már elkezdhetek gondolkozni. És akkor ez így mindig viszi az egyik a másikat előrébb.
Ebben a 4-5 hónapban volt azért nehéz pillanat, amikor úgy érezted, hogy ezt nem bírod, ez már nem a neked való?
Hát egyszer-kétszer elsírtam magam itt az utolsó 6 hétben, ez igaz, edzőtáborban.
Pedig ott is volt olyan, ha jól tudom, egy héten kétszer ment le a család, hogy azért veled legyenek?
Igen, a 6 hétből kétszer egy hetet a kisebbik lányom velem volt, ezt a Magyar Olimpiai Bizottságnak köszönhetem, mert elintézték, mert én mondtam, hogy én egyébként meg fogok őrülni. És Zerdánként a Sanyi lehozta a 2 gyerkőcöt Tatára. De hát ez azért, ez nekem nagyon kevés ahhoz, hogy, vagy aki ahhoz van szokva, hogy ugye a napi 24 órából 20-at szolgálatban van a gyerekeknél.
Tehát egy anya vagy, első számú anya.
Abszolút, és annyit szeretnék maradni.
Akkor ez nagyon nehéz lehetett.
Igen, de nekem nem, tehát hogy mondjam, nem fáraszt az, hogyha mondjuk éjszaka föl kell kelni 3-4-szer vagy 5-6-szor, attól függ, hogy milyen periódusban vannak a manócskák. Tehát ezek kevésbé fárasztanak. Inkább azt fáraszt egy picit, hogy nem tudom megcsinálni azokat a kényeztetéseket, amiket én szeretem így magammal szemben.
Én a nehéz lehetettet arra gondoltam, hogy akkor ott hagyni őket, az lehetett nehéz.
Igen.
Anyának lenni, azt tudjuk, hogy nem egyszerű. Legalábbis van nekem is 3 gyermekem, de nem vagyok anya.
Igen, tehát ott hagyni az nehéz volt. Az sajnos az megint úgy történt, amitől féltem, hogy egy nagy, a csengus nem jött ki a repülőtérre, de a luxus nem bírtam otthon hagyni, vagy legalább az a plusz fél óra még velem legyen. De hát ott egy nagy sírás volt a repülőtéren.
Mi lenne most egy nagy ajándék, ha kívánhatnál valamit?
Hát, hogy itt legyenek a gyerekek.
És ha például, nem tudom, a csapatverseny után itt hirtelen megjelennének, egy meglepetésszerűen?
Hát, nem szeretek arra gondolni, ami lehetetlen.
Miért lehetetlen? Hát itt vagyunk nem messze Budapesttől, fölülnek a repülőre, és egyszer csak azt mondják, anya, itt vagyunk.
Nem, ez azért pont nem tudom, hogy ez képtelenség, hiszen itt azért ez a folyamatos akkreditációs problémák, meg bejutni, meg hogy kijutunk a faluból, hogy tudnak bejutni a faluból, szóval, hogy ez túl bonyolult, hogy ez megoldható legyen.
De mindezt félreteszik, hogy lenne egy varázsló, aki megoldaná, akkor ennek tudnál örülni?
Hát persze, az lenne a legnagyobb boldogság.
Mondjuk a csapatverseny után már velük együtt fürdeni egyet a tengerben.
Hát az nagyon jó lenne, igen.
Kinek mondanál köszönetet?
Most mondhatnám azokat, amiket ilyenkor illik az edzőnek, a pszichológusnak, a gyúrónak, a szövetségkapitánynak, de én azt hiszem, hogy elsősorban a férjemnek szeretném megköszönni azt, hogy hát, hogy igazából ő teljesen félrerakta az ő magánéletét azért, hogy én hogy itt lehessek.
Varga Sanyiról van szó.
Igen, nekem azon természetesnek tűnik.
Mindig csak azt, vagy azt mondja, hogy a kedvesem, vagy azt, hogy a férjem.
Igen, a Varga Sándorról van szó, aki a Varga Csenge és a Varga Luca édesapja.
Azért nevezzük meg az edzőt, a pszichológust, a szövetségkapitányt, vagy akit még gondolsz.
Hát ugye elsősorban, akivel most felkészültem, ő a Kulcsár Győző, aki ugye nem kis név a vívásban, de itt azért mindenképpen szeretném elmondani, hogy Udvarhelyi Gábornak is, akivel Sydney olimpiai aranyát nyertem, és a Sima István, Sima Pista bácsinak, aki viszont a vívó alapállásokat tanította meg, nekik is nagyon nagy köszönettel tartozom. Azt el kell mondani, hogy a verseny előtt szombat este bejött hozzám Vura Márta, aki ezért már rendszeresen járok 6-7 éve, ő a pszichológus, sportpszichológusom, és ő azt mondta nekem verseny előtt, amikor megcsinálta velem a tesztet, hogy ő nyugodtan engedel engem a versenyre, mert ő úgy érzi, hogy minden tényező megvan ahhoz, hogy olimpiát tudjak nyerni.
Ezt komolyan mondod?
Igen, és ezt a Márta megcsinálta már Sydney előtt is, és hihetetlen érzéke van a Mártának a ilyen kis lelki, pici, apró rezdüléseimre, és nagyon jól tudja lereagálni ezeket, hogy kell megoldanom.
És valami, hogyha a pszichológusod azt mondja, hogy megvan minden tényező, hogy olimpiai bajnok legyél, akkor az ott nem növeli meg hirtelen a súlyt a válladon?
Azért nem növeli meg, mert tudom, hogy akkor ez így van, tehát hogy mondjam, tehát én azt totálisan bízom a Mártában. Tehát tudom, hogy ha ő ezt nem így, nem azért mondja, hogy megnyugtasson, akkor az nem lenne egy igaz kapcsolat. De tudom, hogy amikor rosszul megy a vívás, akkor megmondja, hogy mi a baj. És ez inkább egy önbizalmat ad, hogy akkor ezek szerint már fölül rendben van minden, innentől kezdve a gondolataimat, illetve a taktikát kell nekem jól megválasztanom.
Az hogy jött, hogy elkezdtél dolgozni Kulcsár Győzővel? Ki keresett meg kit? Erről ne beszéljünk.
De beszélhetünk, csak ez már egy ugye
történelem.
Történet, igen, és semmi rossz dolog nincs benne. Én nagyon sajnálom, hogy nem tudtam tovább dolgozni Udvarhelyi Gáborral.
De mindenkinek szüksége van megújulásra.
Igen, csak
új impulzusokra.
Igen, csak egy vívónál azért a mester-tanítvány kapcsolatot nem csak tehát ott nem csak edző-tanítvány kapcsolat, hanem ott egy személyes kötődés is kialakul, ami nálam különösen erős dolgot jelent, de ez nem azt jelenti, hogy esetleg itt bármiféle negatív tényező játszott volna közre, hogy én a Kulcsár Győzőhez kerültem.
Én nem is gondoltam semmi negatívra, tehát én azt szerettem volna hallani tőled, hogy mert azért egy négyszeres olimpiai bajnok találkozott egy szintén olimpiai bajnokkal, és úgy tűnik, hogy sikerült valamit hozzátenni a te pályafutásodhoz.
Ez így igaz, azt mindenki tudja, hogy a Kulcsár Győző világ életében egy nagyon vagány ember volt, és én azt hiszem, hogy 14-14-nél, amikor a Nisimával vívtam, akkor az ő mondata ugrott be, hogy az utolsó tusnak borzasztó ravasz és meglepőnek, tehát határozottnak kell lenni, és erre a mondatára emlékeztem, és ezért mertem elindítani azt a flash támadást, amit én egyébként életemben talán másodszorra csináltam.
Na, pedig nem tegnap kezdtél vívni.
Ez így igaz, csak mivel én ilyen nagyon mackosan vívok, nekem ez a gyors lerohanó támadás nem a stílusom.
Picit azért a döntőről is beszéljünk, hiszen ott már végül nem is volt nagy izgalom, annyira felszabadultan vívtál, vagy lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy Radnóti László mondta, és ő biztos sokkal jobban látja, hogy egyfajta csőlátással mentél előre a pályán, tehát annyira koncentrált voltál.
Nagyon féltem ettől, nagyon tartottam a Flesseltől, mert igazából Sydney óta nem vertem meg, de valahogy, és ez az, amit nagyon nehezen tudok megfogalmazni, ami ilyenkor a nézőknek köszönhetem, tehát ez a borzasztó nagy szurkolás és hangerő, ez valahogy, mintha levette volna rólam ezt a hogy én tartanék tőle, és egy ilyen borzasztó önbizalmat adott nekem, hogy igenis meg kell vernem, és így álltam föl, és mintha ezzel nagyon megleptem volna a Laurát, tehát a Flesselt, hogy ilyen határozott vagyok, és ő talán ott 10-8-nál már éreztem, hogy ez az asszó meg lesz, de ott meg nagyon kellett arra figyelnem, hogy még egy tus, hogy ne kerüljek ugyanabba a helyzetbe, mint a 16-ból a 8-ba jutásért, amikor 6 tus előnyt vesztettem el.
Tehát így átjön a szurkolás? Ezt így meg tudsz abból építkezni?
Igen, hát persze, hát tehát ez egy nagyon fontos dolog egy sportoló életében, az, hogy kijönnek a magyar emberek és szurkolnak neki, és nem is azt mondták, hogy hajrá Magyarország, mert mondták persze azt is, hanem, hogy hajrá Titi, és ez engem nagyon megérintett.
Még egy nagyon sportszerű nyilatkozatod volt, a nemzetközi sajtó előtt azt mondtad, hogy bár te vagy az olimpiai bajnok, de úgy érzed, hogy Flesselt a világ legjobb női párbajtőrözője, függetlenül az eredménytől.
Igen, ezt így is gondolom, bár hozzá kell tenni, hogy itt megint volt egy kis hátsó szándék, vagy második szándék ebben a nyilatkozatban, hiszen pontosan az, hogy ha már megvertem őt, akkor talán a lelkét egy kicsit tudom azzal simogatni, hogy végül is aki legyőzte, azt mondja, hogy még mindig ő a legjobb.
Ez hihetetlen, hogy ilyenekre odafigyelsz a dobogó tetején, a nemzetközi sajtó előtt, hogy a versenyzőtársa, a legyőzött lelkét simogatod.
Nem tudom, én ilyen vagyok, és én szeretem azt is, hogyha velem így bánnak. Tehát én tudom nagyon jól, hogyha engem megvernek, akkor azt nagyon nem szeretem, amikor kvázi ilyen nagyképűen vernek meg, tehát megalázó vereséget szenvedek, mert annak igazából nincs sok értelme, legalábbis én úgy gondolom, hogy a sportban. Én ezt adom, van, amikor visszakapom, van, amikor nem.
Egyszer még biztos a csapatversenyen látunk a Páston, de utána?
Nem tudom, biztos, hogy nem fogom abba hagyni teljesen a vívást, mert azt nem tudnám, mert az nekem már az életem, vagy az életemhez hozzátartozik a vívás. Az, hogy milyen szinten és hogy fogom folytatni, azt nem tudom, az még azért nagyon sok megbeszélés tárgyának lesz a témája. Nem tudom, minden esetre most még egyelőre a csapatra koncentrálok.
Hát 4 évente egy napot kell produkálni, az nem akármilyen napot.
Hát produkálni igen, de azért előtte 4 év, 4-szer, nem tudom hány napot kell végigegyzeni azért az egy napért.
Most itt állva beszélgetünk az olimpiai falu tövében, le is ülhetünk volna a zászlókhoz, de hát egyrészt ott nagyon fúj a szél, bejöttünk a szélárnyékba, meg mondtad, hogy jobb is állva, mert azért a popóban van izomláz rendesen.
Igen, ha csak a popsimba lenne, de igazából mindenhol a vállam, a hátam, a combom, és ez az izomláz az, amit nem tud kikerülni az ember, hiába erősít, mert nem tudok olyan állapotba kerülni edzésen, mint ugye versenyen, amikor az összes pici izmom megfeszül.
Egy ilyen olimpiai bajnoki cím, az fiatalít?
Hát én remélem, akkor kevesebb ráncolanítókrémet kéne használnom.
Nagy Tímea nyerte az első magyar aranyérmet 2004-ben, a második újkori aténi olimpián is, ezt még 7 követte. Ezek közül még 2-vel foglalkozunk ma, illetve egy Nagy Tímeával készült 2005-ös beszélgetést is felelevenítünk itt a visszajátszásban.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A Nemzeti
sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Harmadik mérkőzésén sem tudott nyerni a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokságon. Várhatóan este éri el ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Délután naposabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Nagy meglepetések a labdarúgó bajnokok ligája rájátszásában. Az osztrák Class Klinz hazai pályán hosszabbításban 5-1-re verte a skót Celtic csapatát, és 5-4-es összesítéssel története során először jutott fel a főtáblára. Ugyancsak először szerepelhet a legjobbak között az Azeri Szabach, amely szintén hosszabbításban bizonyult jobbnak 5-2-re a vendég izraeli Hapoel Bersevánál. Így összesítésben 6-4-en lett főtáblás. A norvég Bodø Glimt pedig magabiztosan 2-es győzelemmel 6-1-es összesítéssel jutott túl a holland Nijmegen együttesén, miután otthon is nyert 3-0-ra. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Együttesünk a lengyelek és a törökök után a németektől is 3 játszmában kapott ki. A továbbjutáshoz a mieinknek a hátralévő 2 meccsüket meg kellene nyerniük. Az elsőt holnap 18 órától Lettország ellen. A San Marinói Morata elleni kiütéses 11-2-es győzelemmel kezdte az Újpest a futsal bajnokok ligája budapesti előselejtező mini tornáját. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójába, miután 2 játszmában legyőzte a spanyol Alcalá Gurrit. Ugyanezen a versenyen Gálfi Dalma viszont nem jutott túl a selejtező első körén, mivel 2 játszmában kikapott a fehér orosz Alekszandra Sasnovics-tól.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádióban. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki, ami időigényes folyamat. Hozzátette, a hivatal működése nem válhat önkényessé, és fontos, hogy a múlt feltárása mellett a tanulságokat is levonják. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök jelöltjét és 5 közpénzügyi elnök helyettes jelöltjét tegnap hallgatta meg az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. Ma a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatják meg. Várhatóan este éri el ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. A napokban befejeződik az 5-ös főút Szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig 2x2 sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. A szórakozás és az aktív pihenés terelhet a megújuló Népliget, mondta Vince Miklós építészeti kritikus a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A nyárra elkészült koncepció alapján kávézó, játszótér és kutyafuttató is helyet kapna benne. A több évig tartó milliárdos fejlesztés része lenne a faállomány növelése és az öntözéshez szükséges hálózat kiépítése is. A beruházáshoz az állammal is együtt kell működni, mert a területen állami tulajdon is van.
Közlekedés.
Lassulásra kell számítani az M0-ás autóút déli szektorában, a Csepeli szakaszon a 22-es kilométernél a belső sávon, mert takarítást végeznek, valamint az M0-ás autóút keleti szektorán az M4-es csomópontja és az Ecser-Magló csomópont között a 43-as kilométernél, szintén a belső sávon kaszálás miatt.
Időjárás.
Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok, a szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. Ennél kissé hűvösebb északkeleten lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy Tíme a párbajtőr vívó nyerte az első magyar olimpiai aranyérmet 2004-ben. Neki ez a második bajnoki címe volt Sydney után. Nem sokkal az aténi játékokat követően Bálint István beszélgetett Nagy Tímeával.
Azt hiszem, hogy az aténi olimpiát televízión keresztül nézők számára két ember győzelmi mámora marad emlékezetes, az egyik Janis Natasáé, a másik Nagy Tímeáé. Nem tudom, hogy jól olvastam el a szájáról, amikor győzött. Akkor az ég felé nézett, és mintha olyasit mondott volna, de most lehet, hogy butaságot mondok, hogy köszönöm Istenem.
Lehet, hogy így van. Én több embertől hallottam azt, hogy a mostani örömöm az egyáltalán nem volt olyan hatalmas, mint a Sydney olimpia után. Tehát többen kérdezték azt tőlem, hogy ugyanúgy örültem ennek az olimpiai győzelemnek, mint az első olimpiai győzelmemnek. Nem tudom, hogy mit mondtam, mikor lekaptam a sisakot, az biztos, azt tudom, hogy én ahogy fölnéztem. Ennek az oka, hogy az életemben a hit az jelen van, és természetes, hogy ilyenkor az ember megpróbálja megköszönni mindenkinek, akit úgy érzi, hogy mellette állt, vagy segített. Nem, lehet, hogy mondtam valamit, nem emlékszem rá.
De hogy lehet az, hogy nem emlékszik rá, hogy mit mondott? Annyira ilyen léten kívüli állapotba, eufórikus hangulatba kerül az ember, hogy szinte azt sem tudja, hogy mi történik körülötte, még a saját cselekedeteit, szavait sem tudja befolyásolni?
Igen, tehát igazából mindenki azt kérdezik, hogy milyen a dobogó tetején állni. Az már egy jó dolog, mert olyan is, hogy mondjam, ott már az ember egy sokkal nyugodtabb lelki állapotban van, mint mikor az utolsó tust beadja. Ezt mindig ahhoz szoktam hasonlítani, hogyha ilyen élménybeszámolón vagyok, mint mikor egy fiú, akiben szerelmes az ember, és akkor végre megcsókolja, és akkor utána ugye, amíg megcsókolja, az egy pillanat a minden. Tehát ez ugyanolyas, mint mikor az utolsó tust beadja, és akkor úgy érzi az ember, hogy akkor nem is nagyon tudja kontrollálni se a beszédét, vagy se a mozgását, se a cselekvéseit. Amikor már elmúlik ez a egy tusos állapot, tehát ideg állapot, onnantól kezdve természetesen teljesen más, onnantól tud örülni a dolognak.
Lehet, hogy csak én éreztem úgy, de másokkal is beszélgettem, hogy önt is meglepetésként érte ez az aténi győzelem. Tehát olimpiai bajnokként ment ki, nyilvánvalóan esélyesként, de mintha a győzelemi mámorában, az örömben az is benne lett volna, hogy úristen, én győztem tényleg. Ekkora meglepetés történt?
Nem tudom, tehát nekem a Sydney győzelmem az sokkal inkább váratlan volt, mint ez a győzelmem. Nem tudom megmondani, hogy miért. Azt tudom, hogy sokan nem várták tőlem a győzelmet. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én fogadást kötöttem volna magamra, hogy nyerek, de amikor az ember megcsinál egy edzés munkát, és úgy gondolja, és hisz abban, amit csinált, akkor azért szerintem nem az, hogy természetes, de más úgy nyerni, tehát más kívülről és más belülről nézni. Ráadásul mellettem a mesterem az folyamatosan tartotta bennem a lelket, hogy igen, meg tudom nyerni ezt az olimpiát. Ő kulcsát győző, ezt most nem a közvetlen felkészülésre kell gondolni, hanem előtte az éveken át. Ugye hát én az elég nehezen tértem vissza a második kisbaba születése után, úgyhogy azért az egy, az, hogy a kulcsát győző, aki ugye négyszeres olimpiai bajnok, akkor az ember azt gondolná, hogy csak ért hozzá, és csak tudja, hogy mit mond. Ráadásul nem egy olyan ember, aki nagyon könnyedén mondana bármit egy versenyzőnek.
Említette az, hogy a hit milyen jelentős szerepet játszott az életében. A szülei így nevelték, vagy ez később alakult ki önben, és hát milyen mélységig van a család életében jelen a vallás?
Mindig is így neveltek, tehát a szüleim is vallásos emberek, keresztények, de igazából én azt hiszem a legtöbbet a nagymamámtól kap. Aki soha nem akarta rám erőszakolni az egész keresztény életet, de pontosan ezáltal, hogy nem volt erőszakos velem, tehát nem kötelezett arra, hogy már pedig én igenis templomba fogok járni, gyülekezetbe. Valószínűleg így sokkal inkább fogékonyabb lettem az egész hit kérdéssel szemben. Nem mondom azt, hogy gyakorló keresztény vagyok, tehát a mai napig nem járok minden hétvégén, tehát vasárnaponként templomba. Én akkor megyek el, amikor én szükségét érzem. Ezt valahogy úgy tudnám magyarázni, hogy nem, a temetőben nem csak a halottak napján jár ki az ember, hanem akkor, amikor szükségét érzi. Tehát én sokszor van az, hogy ki sem megyek halottak napján a temetőben, mert úgy gondolom, hogy én az egész évben meg tudok beszélni minden eltávozott lélekkel, amit én szeretnék, és ez, hát ez ugyanaz, mint a karácsony, meg a különböző olyan ünnepek, hogy nem csak arra az egy napra kell rákoncentrálni, és akkor kell úgy élni, ahogy megkövetelnék, vagy megkövetelik. És valahogy így vagyok a hittel kapcsolatban is.
A nagymamája egyébként megérte a nagy sikereit?
Meg, igen, még ott drukkolt nekem, meg ott bontott pezsgőt, amikor nyertem.
A család, a szülei hogyan dolgozzák föl, hogy ennyire ismertet? Mert azért valóban teljesen más helyzet, ha valaki egyszer megnyer egy olimpiai bajnokságot, mintha azt meg is tudja ismételni, az már azt mondják, hogy nagyon nagy dolog.
Valahogy ez így nem téma itthon, hogy megvédtem az olimpiai bajnokságot. Tehát nem téma, mert persze, hogy a mindennapjaimat és mindennapjukat ugye átissza ez a siker, illetve hát népszerűség, ha szabad így mondani.
De ez mit jelent konkrétan, hogy a mindennapjaikban ez jelen van?
Hát olyan anyu mindig mondja, hogy gratuláltak az iskolába, ahol dolgozik, és hogy hát milyen jó érzés, vagy amikor a cikkeket így, mondjuk én nem nagyon szoktam így olvasgatni a magamról megjelent cikkeket, de anyukám mindig, és ő gyűjti is, vagy a nagymamám, azt tudom, hogy hát ő a Biblián kívül szinte semmit nem olvas, egyedül azokat a cikkeket, amik rólam szólnak. De úgy egyébként nem az, hogy mondjam, nem, nincs az, hogy most akkor a vasárnapi ebédnél esetleg én kapnék először levest, mert hogy akkor mégis valamit letettem az asztalra, és akkor úgy gondolnák. Ugyanúgy a mai napig hát próbálnak jó irányba terelgetni. Hát legalábbis hát most már egy pár dologba különbözik a felfogásunk, de hát mindig elmondják, én azt vagy megfogadom, vagy elutasítom. De hát valahogy így, tehát egy teljesen normális családi élet a miénk.
Ez már az ön gyerekkorában is így volt, tehát akkor is megpróbálták finoman terelgetni. Milyen kislány volt Nagy Tímea?
Én mindig is egy nagyon érzékeny kislány voltam, tehát bárki bárhol meg tudott bántani. Kicsit duci voltam, gátlásos voltam. Szerintem anyuik nem is nagyon hittek abban, hogy én jó sportoló leszek, mert az alkatomnál fogva nem igazán voltam kimondottan sportolói alkat. De azt tudták anyuik, hogy nagyon szorgalmas vagyok, tehát ez mindenben, amiben belekezdtem, az jelen volt, vagy ott
volt. Ez a tanulásban is így volt?
A tanulásban is elkezdődött, amikor elkezdtem a vívni. Tehát nem a vívni, hanem elkezdtek a sikerek jönni a vívásban. Ez így kihat az egyik terület a másikra kölcsönösen, úgyhogy én nem is voltam jó tanuló. Aztán hát végül is 3 diplomát szereztem a évek során, tehát mondhatni azt, hogy azért ott is letettem a névjegyemet, ha szabad ilyet mondani.
Tehát a tanulásban akkor kamatoztatta a sportban megszerzett jó tulajdonságait, amikor már jöttek a sikerek. Mert említett, hogy nagyon szorgalmas volt. Tehát a sport így hatott ki a tanulására?
Igen, valószínűleg azt gondoltam, hogyha ugye a sportban, hogy ezt a versenyt meg szeretném nyerni, akkor azt gondoltam, hogy ezt a dolgozatot meg szeretném úgy írni, hogy jó legyen. Az hozzátartozik, hogy anyuik soha nem zsaroltak meg azzal, hogy ha rossz tanuló vagyok, akkor nem mehetek levívni, mert nagyon sok szülőtől hallom, hogy ha nem lesz jó a dolgozatod, akkor nem mehetsz le egy hétig edzésre. Nálunk soha nem volt ilyen, mindig is támogattak, ebben, hogy abban, hogy sportoljak. Valahogy így, aztán ugye az ember ki akar jutni világbajnokságra, az ember felvételizik egy egyetemre, fel szeretni magát vetetni.
Tehát mindig akart bizonyítani, de kinek, önmagának, vagy valaki másnak?
Hát nem tudom, hogy ez bizonyítás-e. Szerintem egyszerűen egy teljesen normális felfogásban nevelkedtem, és mondjuk az természetes, hogy az ember ugye szeretne mindig egy kicsit előrébb jutni, de ez nem tudom, hogy bizonyítás lenne, mert nem kellett magamnak, semmiképpen nem szerettem volna bizonyítani, annyira nem vagyok így, nem olyan alkat vagyok, hogy most bebizonyítsam, hogyha még egy nyelvvizsgát leteszek, vagy ha még egy egyetemet elvészek, akkor sokkal okosabb, vagy sokkal értékesebb vagyok. Anyuék meg úgy is tudtam, hogy ők így is úgy is szeretnek, akár nyerek a versenyen, akár nem, vagy akár fölvesznek az egyetemre, vagy nem.
Azt mondta, hogy duci kislány volt. Egyből a vívás felé terelgették, vagy ön választotta magától, vagy valami más sportágot is kipróbált?
Csak ez az egyetlen sportág volt az életemben, és ennek az az oka, hogy általános iskolás voltam, ide a Városmér utcai általános iskolába jártam, és ott szerelmes lettem egy fiúba, aki a Vasasban kardozott. És ugye mondtam, hogy ilyen nagyon gátlásos voltam, meg ilyen nagyon kis félék, de hát azért nagyon szerelmes voltam, és szerettem volna vele azért beszélgetni, vagy összejönni. És akkor lementem vívni, hogy hát ha akkor ugye hát a sportközeg, meg minden, tehát így abszolút ennek köszönhető, hogy vívok. Aztán a fiú az abba hagyta, azt hiszem két hétre rá, hogy a kardozás, remélem, hogy nem miattam, a jelenlétem miatt. De minden esetre én most már akkor azért 20-valahány éve csinálom, és
mondjuk... De ön hogy nem hagyta abba, nem ment utána? Hát ha két hét múlva abba hagyta...
Nem, mert akkor már ugye kialakult egy olyan kis helyes társaság, meg akkor már tetszett nekem is, szóval, hogy az eszembe se jutott, hogy akkor én abba hagyjam, mert jól éreztem magam ott.
Na most azon kívül, hogy nagyon jó társaság volt magában a sportágban, mi tetszett meg legelőször?
Semmi. Tehát ha azt mondhatom, hogy más volt akkor még az oktatási rendszer a víváson belül, mint most, tehát akkor még sokkal unalmasabban, sokkal hosszabban tanítottak mindent, tehát majdnem, azt hiszem két év után kaptunk, mi tört a kezünkbe először. Legalábbis én, a többiek már kicsit előbb, de hát mondtam, hogy ilyen elég tehetségtelen voltam, tehát velem mindig egy kicsit lemaradással próbáltak behozni. Aztán akkor meg már bennem volt az, hogyha már elkezdtem ezt a vívást, akkor olyan jó lenne kipróbálni a tört, hogy milyen lehet azzal szúrni, aztán ha megkaptam, milyen lehet vele asszózni, aztán versenyre menni, és akkor ez így alakult ki.
De hogy lehet az, hogy nem tanácsolták el már rögtön az elején, ha ennyire tehetségtelen volt?
Eltanácsoltak, csak mondtam, hogy én nem szeretnék elmenni, meg rendesen jártam edzésre, tehát nem loktam, és akkor azt mondták, hogy hát a tagdíjat befizettem, akkor maradjak.
És akkor mikor volt az, amikor már látták önben a tehetséget, hogy valami plusz van önben?
Ez tisztán emlékszem, hogy a többiek már ugye olyan 2-3 éves vívás után versenyeztek, és engem csak a 4 év edzés után engedtek először versenyre.
Ez hány éves korában volt?
Nem tudom pontosan, 12 vagy 13 éves voltam, és akkor a második versenyt megnyertem. És de ott ugye nem azzal nyertem meg, hogy én ügyesebb voltam, vagy okosabb a többieknél, hanem egyszerűen annyira akartam. És akkor ez így feltűnt az edzőknek, hogy hát milyen nagy szívvel versenyzem, és azt látták, hogy nagyon szorgalmas vagyok. És akkor persze a siker az búzított tovább, hogy még többet edzem, aztán nagyon szorgalmas voltam, és akkor így szépen jöttem előre a névsorban, már akikkel így minél többet foglalkoznak. Aztán azt tudom, hogy már az 5.-6. év vége felé már én voltam, akit mondták, hogy hát bezzeg a nagy tímja, ha már ő le tud jönni, és hát nézzétek meg, hogy még akkor is pufi voltam, nézzétek meg, milyen kövér, és mégis hogy akarja. Szóval akkor már én voltam a idézőjelbe példa.
Egyébként más sportágokra is jellemző az, hogy vannak olyanok, ahol csak az akaraterővel, a szorgalommal nagyon sokat el lehet érni. Hát én hiába akarnék nagyon, vagy hiába lennék nagyon szorgalmas, biztos, hogy nem tudnám 15 vagy 16 másodperc alatt lefutni a 100 métert.
Ha vagy torna, vagy olyan helyek, vagy olyan sportágak, ahol azért a fizikai adottság az meghatározza az eredményességet, ott biztos, hogy nem lettem volna én se. De ahol már az embernek az eszét kell használnia, azzal tudja kompenzálni a bizonyos hiányosságait. Tehát én például nagyon lassú vagyok, ez köztudottan nagyon lassú a vívólább munkám, viszont nagyon gyors a kezem, tehát a kettő ez így kiegészíti egymást, és akkor valószínűleg emiatt tudok ott lenni az élvonalban, mert ugye ez ugyanolyan, mint egy vakember, ugye nem lát, viszont sokkal élesebb a hallása.
Akkor már említette a szorgalmat és akaraterőt, valamint a gyorsaságot. Mi kell még a víváshoz?
Hogyha visszatekintünk, azért a vívok mindig is azért egyetemet, főiskolát végeztek, tehát azért nekünk az idegrendszerünket, illetve a hidegpályáinkat eléggé használni kell edzésen, meg versenyen.
Na most azért ez nem csak úgy használható, vagy úgy egyszerű, hogy csak a gyakorlatokat csinálunk, hanem a élet más területein is ugye használjuk, tehát tanulunk. Ilyen általános intelligenciát kell szerezni az élet területén, és akkor azt a, vagy azt a ravasságot, mert ugye az is kell hozzá, azokat lehet kamatoztatni versenyzés közben.
Mennyire kell fizikailag állóképesnek lenni? Gondolom, hogy nagyon kell, hiszen amit én, mint laikus látok egy-egy vívóversenyen, hogy egész nap vívnak, mire eljutnak mondjuk egy bizonyos szintig mondjuk az elődöntőbe vagy a döntőbe.
Igen, kell, persze, hát mindenképpen kell állóképesség, de azt mondom, hogy mi még mindig sokkal kevesebb fizikai munkát végzünk, mint egy kajakos, vagy egy úszó, vagy egy atléta, de hát nálunk vannak ilyen nagyon speciális gyakorlatok, amikkel azért szépen föl lehet a kis combizmokat rakni magunkra. És hát ezt én onnan is tudom, hogy ugye amikor szülésből visszatérek, akkor nekem az elsődleges gondom mindig a fizikummal van. Tehát nem a kezemmel, hogy az pontatlan, vagy elég, vagy lelassult, hanem azok, hogy szépen eltűntek az izmocskák, és hát annak hiányában azért nem tudok olyan gyors lenni a kezem, vagy a fejem, hogy azért azt pótolni tudjam.
Említett, hogy a vívók között hagyomány az, hogy diplomás emberek legyenek. Legutóbb ebben a sorozatban, az Aranyemberek sorozatban Benedek Tiborral beszélgettem. Tőle is megkérdeztem, mert hiszen a vízilabdázók között is nagyon sok orvos, fogorvos, ügyvéd, jogász, tanárember van. Hogy említette, hogy milyennek az oka ön is. De csak ez, vagy ez egy hagyomány, ahol a régiek mindig az újakra ezt átadták, beszéltek velük, nevelték is ezáltal őket, vagy valóban az agy karbantartása miatt kellett csak tanulni?
Ugye a közeg azért az mindig befolyásolja a személyt, akiben van. Tehát ha én egy olyan társaságban vagyok, ahol mindenki mondjuk gimnáziumban jár, vagy szakközépiskolában, akkor úgy gondolom, hogy ha én 8 általánossal ott vagyok, akkor azért kevesebbnek érzem magam. És akkor próbálok utánuk menni, és ők húznak így magukkal, meg húzzuk magunkkal a többieket. Aztán egy idő után ez teljesen természetes, hogyha már gimnázium, akkor utána egyetem vagy főiskola. Tehát én nem is nagyon tudnék olyan vívót mondani, akinek nem lenne felsőfokú végzettsége.
Mennyi időt rabolt el az életéből, amikor gyerek vagy fiatal volt, gimnáziumba járt a vívás? Tehát úgy is kérdezhetném, hogy mennyit kellett ahhoz edzeni, hogy valaki ilyen szintre eljusson?
Hát erre azt kell mondani, hogy sokat és mégis keveset. Tehát hogyha átlagos tinédzsert nézünk, akkor sok időt, mert ugye minden nap edzettünk, hétvégén verseny volt. Ha mondjuk egy úszót nézünk, akkor nekem csak naponta az elején egy edzésem volt, amíg az úszóknak 2-3. Tehát én tudtam mellette osztálykirándulásra menni, tudtam mellette randevúkra járni, tanulni, tehát volt időm gyereknek lenni, vagy tinédzsernek lenni. Most is azt mondom, hogy most is van időm arra, hogy kisbabák im legyenek, tehát egy úszó vagy egy kajakos nem hiszem, hogy megengedhetné magának azt, hogy vagyis hát szülhetne, csak akkor nem tudná fölnevelni, mert neki edzőtábor délelőtt, délután, reggel, este edzése van. Nekünk ugye most délelőtt, délután van edzésünk, hát én azt általában délután és hát olyan, még nem éjszaka, de olyan éjszakában nyúló fizikai edzésen vagyok, tehát Így én tudom ezt sűríteni, amit nem hiszem, hogy más sportágakban lehetne.
Meg egyébként hát az ember azt gondolja, hogy egy kétszeres olimpiai bajnoknak már nincs szüksége annyi edzésre, főleg akkor, hogyha esetleg a pályája vége felé van.
Ha valaki tehetséges, akkor lehet, de én tudom, hogy nem vagyok. Tehát nekem a mai napig is még sokat kell edzenem, meg ilyenkor, amikor az ember már ugye idősödik, akkor előjönnek különböző más bajok, amik sérülés, és azért a sérüléseket mindig úgy lehet megelőzni, hogyha olyan izomállapotban van, vagy olyan izomtömeg van az emberen, ami azért megvédi a különböző tértsérülésektől, mert vívoknál általában tértsérülés van. Úgyhogy meg én mindig a munkában hiszek, tehát ha én nem edzem, akkor a versenyre nincs egy jó érzésem, nincs egy kellő önbizalmam az irányban, hogy én megtettem mindent, és akkor most akkor én kellően fel vagyok készülve, és akkor induljon a verseny, akkor mindig egy kicsit szorongosabb vagyok, kicsit rosszabbul alszom, úgyhogy az a jó, hogyha minden nap a kellő mennyiséget elvégzem.
Miért csinálja még mindig? Gondolom, hogy én vagyok az ezredik, aki önnek föltette ezt a kérdést. Hát említette, hogy van 3 diplomája, van 2 gyönyörű gyereke, ha jól tudom, a harmadikra készül, vagy már útban van. Tehát akkor miért nem lehet a csúcson abba hagyni?
Mert szeretek vívni, szóval szeretem azt, hogyha fáradt vagyok este, szeretem az rikát, ami edzésem megy, szeretek vívni, asszozni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esik jól, amikor verseny után gratulálnak. És és ráadásul én most, hogyha neki indulok Pekingnek, akkor nem, tehát nem csak azért indulok, vagy nem az a fő célom, hogy akkor most én még egy érmet szerezzek az olimpián, hanem egyszerűen annyira az életem része már a sport meg a vívás, hogy úgy érezném, hogyha az nem lenne, akkor egy valami üresség lenne. Persze, meg lesz a három baba, nem lehet üresség az életemben, de egy pici olyan pont lenne, amire azt mondanám, hogy fú, hát még lehet, hogy még egy 4 évet rá kellett volna húzni, és nem szeretném, hogyha ez életemben mondjuk 60 évesen azt mondanám, hogy fú, hát még egy 4 évet rá kellett volna.
Tehát akkor most már eldöntötte, hogy amikor megszületik a harmadik baba, utána ismét visszatér a pástra, és Pekingig mindenképpen vív.
Hát megpróbálom, tehát azt eldöntöttem, hogy megpróbálom. Azt, hogy hogy fog menni, az, hogy meglátjuk, mert igazából az nem csak tőlem, vagy rajtam múlik, hanem a férjemen, a családomon, hogy ők hogy tudnak segíteni.
És ők eddig ezt hogy viselték?
Ugye nehéz, mert én úgy látom, hogy tehát nem könnyen, hanem tényleg jó szívvel csinálták. De a férjem volt az első, aki azt mondta, hogy hát nem akarsz még egy 4 évet megpróbálni, és akkor Athén előtt azt beszéltük meg, hogy akkor Athén itt lesz az eredet, vagy itt lesz az olimpia, és akkor utána már csak a gyerekek meg a család. Aztán ő volt az első, aki megkérdezte tőlem, hogy hát biztos, hogy abba szeretnéd hagyni, és akkor kezdett ott igazából a kis hangya motoszkálni a fejembe, és végül is akkor most ott tartok, hogy megpróbálom.
Említette, hogy van 3 diplomája, én ebből egyet tudok, logopédus. Most is nem sokára fogad majd egy tanítvány. Mi a másik 2 diploma? És úgy is kérdezhetném, vagy pluszban még azt is kérdezném, hogy nem gondolta arra, hogy valamelyiket már most lehetne hasznosítani a civil életben?
Az első diplomám, amit szereztem, az a testnevelés egyetemen volt, ugye, mint általában a sportolók elvégeztem az edzői tanfolyamot. Aztán utána úgy gondoltam, hogy én nem nagyon szeretnék edző lenni, mert én családot szeretnék, és azért az edzősködés az ugye dél-esti program, illetve hétvége edzőtáborok, tehát az nem igazán fér össze azzal az élettel, amit én tervezek. És jelentkeztem, és felvettek a gyógypedagógiai főiskolára, tehát ott elvégeztem a középsúlyos értelemfogyatékos gyerekekkel, tehát ott szereztem egy diplomát, és akkor másodiplománként elvégeztem a logopédiát is, amivel igazából dolgoztam is, meg hát most nem mondom azt, hogy dolgozom, de azért használom.
Amikor azt kérdeztem, hogy miért csinálja még mindig, akkor egy csomó okot felsorolt. Egy dolgot nem mondott, és elhiszem, hogy önnél ez nem számít, mert őszinte embernek ismertem meg a pénz, az egzisztencia. Nagyon sok sportoló azért nem hagyja abba, holott már kiír, már szenvedés neki az edzés, mert ebből él.
Most hazudnék, használnám, hogy ez nem játszik közre. Mindenképpen ott van, hogy esetleg a gyerekeknek meg tudom szerezni a lakást, vagy tudok nekik egy könnyebb életet biztosítani. És én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy mellettem a KFK-i számítástechnikai csoport kiállt, és a mai napig, és illetve támogatna Pekingig. De nem ezért, tehát még mielőtt bármilyen beszélgetésbe keveredtünk volna mi a szponzorral, én már akkor eldöntöttem, hogy szeretném tovább csinálni. Illetve, hogyha esetleg ők nem jelentkeztek volna, akkor sem mondtam volna azt, hogy nem csinálom. Tehát ez egy plusz jó, ez erre szokták azt mondani, hogy a desszert a ebéd végén.
Egyébként a vívásból meg lehet élni, akinek nincsen szponzora és nem olimpiai bajnok, az hogyan boldogul?
Meg lehet élni, mint egy átlag fizetéssel egy ember, szóval semmi plusz nem tud adni neki. Hát az utazásokat mondjuk azért nem veszem ugye ide, mert mi nem két utazásokra megyünk, tehát nem olyan helyekre megyünk, ahol jól érezzük magunkat, hanem versenyre megyünk. De én azt gondolom, hogy egyéni világbajnoknak kell lenni ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy félre tudunk tenni már az életünk másik területére is pénzt. Tehát amikor már azt gondolom, hogy lakást, vagy kocsit, vagy olyan dolgokat tudunk venni, ami végül is már, hát sajnos azt kell mondanom, hogy egy fiatalnak luxus.
Nagyon jól tudom, hogy egy e-sportoló, amikor abba hagyja, nagyon nagy bajba van. Említette, hogy van 3 diplomája, ebből a gyógypedagógiai főiskolán szerzettet meg a logopédusi diplomát szeretné ezek szerint hasznosítani. De hát 10-15 év múlva, hogyha fölkeresem, akkor a logopédus nagy témával találkozom, vagy vannak más elképzelései is?
Nem, én azt gondolom, hogy akkor a logopédus nagy témával fogunk itt leülni, beszélgetni. Most én jelenleg egyébként gyesen vagyok, tehát én dolgoztam óvodában, mint logopédus Atlanta után, az Atlantai Olimpia után. 2,5 évet, csak ugye akkor érkezett Csenge, és akkor elmentem gyesre, aztán azóta jön a lucus, most jön a harmadik. Tehát én most folyamatosan ilyen főállású kismama vagyok.
Szerette az óvodában ezt a munkát?
Jaj, nagyon, nagyon, tényleg nagyon élveztem a gyerekeket. Mondjuk én eleve nagyon szerettem a gyerekeket. Úgyhogy hát nekem az igazából nem is volt munka, hanem tényleg egy jó elfoglaltság vagy szórakozásnak is lehetne mondani.
Minden nyilatkozatában a győzelmei után a gyerekéről és a gyerekéről, illetve a családjáról beszélt, és itt a lakásban is minden arról árulkodik, hogy itt igazából a gyerekek uralkodnak, itt a nappaliban a kis műanyag motorok, traktorok itt vannak, gondolom millió játék a lakásban. Miért annyira fontos ennek a család és a gyerek?
Nem tudok megmagyarázni, mert ez olyan természetes, hogy szóval, hogy én annyira üresnek érezném az életemet most már 34 évesen, hogyha nem lennének gyerekeim, vagy hogyha karácsony szenteste nem ugrabugrálnának a gyerekek, szóval valahogy az számomra egy nagyon szürke és egy silány élet lenne így nélkülük. Nem tudom megmondani, mert nekem ez a természetes.
Szóval. De nem fárasztó ez edzésekre rohangálni, főzni, óvodába, iskolába vinni a gyerekeket, programokat egyeztetni, plusz még jön a harmadik baba?
De... Tehát erre mondom azt, hogy nem vagyok profi sportoló, mert egy profi sportoló az éjszaka alszik, és reggel nem az óvodába viszi a gyerekeket, hanem elmegy futni, és sorolhatnám az egész napomat, meg nem éjszaka megy elszögdelni, meg konditerembe, hanem megcsinálja nap közben, és akkor este ugye pihen. De én nekem kevés lenne a sport, tehát nekem kevés lenne az, hogy én eredményes vagyok sportban ahhoz, hogy én boldog legyek.
Tehát túl sok energiája van, vagy fölös energiája, amit le kell kötni más területeken is?
Nem, bár a férjem azt szoktam mondani reggel, mikor 7-kor elkezdek porszívózni, de most már aztán menjek el futni, vagy valamit csináljak, mert ő szoktam mondani, hogy sok az energiám. Én nem úgy, nem, tehát szerintem nem az energiám sok, hanem mások az igényeim az élettel kapcsolatban, vagy más az életfelfogásom, mint sok sportolónak. Egészen ugyanaz hasonló volt minden sportoló, az én felfogásom is, amíg az atlantai olimpián, ugye, mint aranyesélyesként utaztam, és végül is csak ötödik lettem. Ott azért nagyon sok minden megváltozott az én gondolkodásmódomban.
Zavarja egyébként, hogy most már ennyire népszerű lett, ennyi felé hívják, mert gondolom, hogy hívják, ennyi élménybeszámolót kell tartani, ennyi újságíró becsönget ide önhöz.
Nem zavar, csak azt nem szeretném, hogyha ezt a gyerekek megérdezik, tehát soha nem megyek el semmilyen élménybeszámolóra, és nem fogadok el semmiféle meghívást, hogyha azt az időt a gyerekeimtől rabolom el, tehát hétvégén szinte soha sehova nem megyek, és este sem, amikor már itthon vannak a gyerekek. Ez a rajongás, ez az olimpia után egy másfél hónapig tart, aztán ez így szépen lecseng, aztán jövő, vagy a következő hónap, vagy a évben már a zöldségesek annyit mond, és ez vagy megtörtént eset, hogy fú, de ismerős a mosolyó, hát honnan ismerem én. Szóval ez így nagyon eltűnik, nagyon gyorsan, amilyen sokat dolgozik az ember érte, olyan gyorsan eltűnik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nekem pont ennyi elég, szóval nem szeretném azt, hogyha rólam szólna minden nap a rádió, vagy a tévé, vagy az újságok rólam írnának. Most már így, én úgy érzem, hogy most már azért nagyon kevés nyilatkozat, meg újságcikk jelenik meg rólam, mert most már nem az olimpia a főszám, hanem mindig van valami.
Tehát helyreállt a világrendje ön szerint.
Igen, igen, azt hiszem.
Mondhatjuk azt, hiszen a beszélgetés alatt végig azt hangsúlyozta, hogy milyen fontos önnek a család, hogy ön egy házi asszony, egy családanya a Páston. Mert hogy azt is mondta, hogy nem profi sportoló, ön mondta, nem én.
Igen, ez így igaz. Hát... Nem tudom, tehát házi asszonynak nem nevezném semmiképpen magamat, mert nem főzök, tehát egy házi asszonyhoz hozzátartozik, hogy az ebédet megfőzi a családjának, én abszolút nem tudok főzni, úgyhogy hogy én csak takarítok, meg mosok. A Páston meg igazából nem tudnám a idézőjelben a házi, vagy a tyúk szerepet, hogy is mondják ezt, a tyúkanyó szerepet felvállalni, mert ahhoz szerintem komolytalan vagyok, hogy én ott a többi fiatalt, vagy a velem egykorú társakat hát összeszedjem, és ilyen nagy beszélgetéseket tartsuk, mert az nem én vagyok. Nekem egyetlen egy dolog van, ami ilyen, hát rigolyám, ezt nem is hívják egyébként rigolyának, hogy én szeretek egyedül lenni egyzőtáboromban, egy szobában. Tehát nekem az, hogy ha én elmegyek a családtól, akkor...
Pihenni akar.
Igen, szóval, hogy meg főleg úgy, hogy a férjem ugye mindig hozza a gyerekeket, nem szeretnék senkihez se alkalmazkodni, hogy ne zavarjuk, mert alszik. Illetve a másik nap után már annyira kezdenek hiányozni nekem ők, hogy szerintem elkezdenék kötözködni, és ilyen kimondottan ilyen rossz természetem előbújna, ami hát nem biztos, hogy egy világbajnoki felkészülésben olyan jó lenne a csapatnak.
A 34 éves nagy Tíme, ha üzenne, mit üzenne visszafelé az időben annak a Duci kislánynak, aki először megjelent ott a vívóteremben, mert szerelmes volt?
nem, tehát én nem üzennék semmit neki, mert én így, ahogy vagyok, boldog vagyok, és nem szeretném, hogyha az a duci lány bármit másképp csinált volna, mert én ennél boldogabb életet el sem tudnék magamnak képzelni, úgyhogy az a duci lány ugyanezt az utat járja végig még egyszer.
Nagy Tímeával 2005-ben beszélgetett Bálint István. Hamarosan további két 2004-es magyar olimpiai győzelmet elevenítünk fel itt a Visszajátszásban.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Hétről hétre különleges vendégek.
Óriási csaták.
És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 2004-es aténi olimpián az első magyar aranyérmet augusztus 15-én Nagy Tímea szerezte párbajtőr vívásban. Ez volt egyébként Magyarország történetében a 150. aranyérem. Aztán négy nappal később augusztus 19-én megszületett a 151. aranyérem is, méghozzá sportlövészetben, a skeet számban.
És a hetedik lőállásban állunk, egyetlen dupla van, és ha ebből az egyik duplából az egyiket eltalálja, akkor olimpiai bajnok, Igali Dianna. Ha most a duplából csak egyet eltalálsz, akkor olimpiai bajnok vagy Dia, és még csak a hetedik lőállásnál vagyunk. Hopp! Most figyeljenek!
Megvan! Megvan! Olimpiai bajnok, Igali Dianna! Nincs tovább! Dia, engedd el magad! Ő még nem engedi el magát, nem hiszem el, ő nem engedi el magát, nem ünnepel, nem enged ki egy pillanatra sem. Ugyanúgy zsebre dugja a bal kezét, és a jobbal fogja a puska csövét, és ott van még a puska csöve a vállán. Ő még nem enged ki, de már mosolyog, látom az arcán egy pillanatra, hogy fölnézett, akkor azért elmosolyodott, 95 koronggal vezet. De mintha mi sem történt volna, úgy koncentrál még a 8. lőállásra. És a szurkolók, akik egy emberként ugrottak talpra, és kezdték már ünnepelni az olimpiai bajnokot, ők is visszaülnek, ebben itt egyébként a helyi önkénteseknek is volt szerepük, akik mint egy jelezvén nekik, hogy kérem szépen, hát nem ért még véget a verseny, nem ért még véget a döntő, és Igali Dianna most a lőállásban, az olimpiai bajnok. Az olimpiai bajnok egy kicsit takarított, úgy, ahogy egy édesanyához illik, a bal lábával ott néhány porszemet arrébb állított, és aztán figyeli a magas tornyot. Még egy kicsit eljátsza a kacsázó mozdulatot, gyönyörű, ahogy csinálja, olyan gyönyörű így a szemnek, ahogy látom, ahogy követi a puskával is, mintha nincs ott a cél, tehát a korong, de ő háromszor lekövette, most mondta, hogy hopp, és el is találja. 24. 24 lövésből 24 korong bánta, hogy Igali Dianna állt a lőállásban. Már csak egyetlen lövés. A kérdés mindössze annyi, hogy 96 vagy 97 koronggal avatjuk-e, ünnepeljük olimpiai bajnokunkat, Igali Diannát. Az utolsó hopp. Jön a korong. És ez sem hibázza el! Dia most már ünnepel! Hol az a bukfest, hol az a szaltó? Dia megcsókolja a fegyverét! Olimpiai bajnok Igali Dianna, a többiek most mennek neki gratulálni! Dia! Hungária! Igali Dianna az olimpiai bajnok!
97 koronggal az első sorozatban egy kicsit ránk ijesztett, hiszen 23-mal kezdett, aztán a másodikon már egy órával később 24-ig jutott, újabb pihenő és a maximum a 25. Ez már azt jelentette, hogy ő jutott a legmagasabb eredménnyel a döntőbe, és itt a döntőben sem tudott hibázni, folytatta azt, amit a harmadik sorozatban Magyarországon. Igali Diana vagy itt Mulában, ünnepeljünk, tomboljunk, táncoljuk, járjuk a diatáncot, mert Igali Diana olimpiai bajnok.
Igali Diana 2021-ben 56 évesen hagyott minket itt, hangját már csak a hangszalag őrzi. Rékai Gábor az aténi olimpia után beszélgetett vele.
Amikor még nem volt olimpiai bajnok, jó, bronzérem már volt, meg egy-két világbajnoki, vagy helyezett cím. Szóval amikor még nem volt olimpiai bajnok, akkor is hasonlóan, maradjunk ebben finoman, hogy kedvelték az emberek? Népszerű volt?
Én nagyon remélem, hogy már akkor is kedveltek az emberek, nagyon bízom benne, és nem ennek kapcsán hirtelen megszerettek és kedvesek velem, már előtte is nagyon sok kedvességet és nagyon sok szeretetteljes elismerést kaptam, és ezt kihangsúlyozom. És ott kezdődött Sydney bronzérem. Ez azért ott egy olyan bronzérem volt, amit én megnyertem, és nagyon sokan érzékelték, hogy én azt mennyire nagy örömmel veszem, és milyen boldog vagyok attól a bronzéremtől, legalább annyira boldog, mintha egy aranyérem tulajdonosa lettem volna, vagy lennék. És talán ez volt szimpatikus, talán ez volt szívhez szóló az emberek felé, mert már ott éreztem, hogy nagyon sok kedvesért kapok.
Jó, hát nem igazán magát kellene megkérdezni, mert vagy dicsekvésnek tűnik, vagy álszerénykedésnek, hogyha erre megpróbál válaszolni, de mégis ez az első pillantása föltűnik az embernek, és nem elég ám ez a bronzérem, meg a sikeres sportpályafutás. Már a televízióban is feltűnt, és most egymással szemben ülünk, szóval a mosolygós, vidám, nevetős a szeme. Szerintem ez elég ritka, és ez teljesen független az olimpiai helyezéstől. Gyerekkorában, fiatalkorában, fiúk, lányok mondták magának, hogy te egy olyan szerencsés kívülről nézve alkat lehetsz.
Igen, ez végül is tényleg így van, mert már gyerekkoromban is mindig mondták, hogy egy ilyen pozitív bomba vagyok, hogy amerre megyek, ott vidámság kerekedik, és igazán nem is értettem, hogy miért mondják, hiszen belőlem ez úgy jön.
Tehát ez természetes magának.
Így van, természetes számomra, és én azt vettem észre magam, amikor így önkontrollt végzek, vagy leülök, és csak nézelődök, mert imádom nézni az embereket, hogy nem bírom elviselni, ha körülöttem szomorúság van, nem bírom elviselni, nem is a szomorúság, mert ugye az egy olyan dolog, amit nem lehet fölvidítani. Ha szomorú valaki, akkor valamiért szomorú.
Igen, ez konkrét oka, de mondjuk van, de az, hogy rossz kedved,
nem mosolyog, nincs miért, én szeretem kinyitni az embereket, és ezt éreztem már gyerekkoromtól fogva, hogy én ahova megyek, úgy szeretem a vidámságot magam körül, és ha más nem, akkor én teremtek vidámságot. Nem vagyok egy poénos ember, tehát nem vagyok ilyen poénfakasztó valaki, és nem, még viccet sem tudok jól elmesélni, mondani, de magát az, hogy mosolyog az ember, és virul belőle az öröm, akkor az szerintem átragad másokra is.
Jó, ez már egy kicsit közelebb visz a talán egyik lényeges mozzanat megértéséhez, de akkor még egy kicsit tovább a saját gondolkodása is ilyen, mert egy dolog, hogy nem szereti a rossz kedvet maga körül. Na de hogy a világot úgy szemléli, hogy a jó oldaláról, hogy magának a félig üres pohár félig tele van, és így tovább. Az életét így bonyolította, a tanulmányait, meg aztán később a mindennapjait?
Valószínű, hogy azért az elején nem így működött. Valószínű, hogy picit hamarabb szomorkodtam, ha valami negatív dologért változtam. Most már azért a korral is, meg a tapasztalatokkal, rutinnal szerzem az éveket.
Na, hát azért érdekes, mert épp, hogy belefáradnak az emberek, nem. Vagy a többségük az
engem
évekbe.
Ez egyáltalán nem fáraszt, hanem az inkább új utakat nyit, és tényleg mondom, hogy olyan dolgokból merítek pozitív dolgokat, így elgondolkodtam sokszor, hogy régen ebből én nem is tudtam volna pozitív dolgot levonni, vagy kivenni. És most változott az, amikor úgy mondta, hogy a telepohár, most hogy is van ez a félpohár, vagy telepohár. Tényleg úgy van, hogy sokszor úgy negatív dolgokból is le tudom vonni, vagy ki tudom venni a pozitív részeket, és én abba kapaszkodom.
Egyébként szerintem nagyon értékes tulajdonság.
És nagyon-nagyon szeretem az embereket, és én tényleg vallom azt, hogy nem rossznak születnek az emberek, jónak születnek, csak valahogy a körülmények, a külső hatások megváltoztatják, és bízom benne, hogy vissza tudnak térni jóvá.
Maga említette először a korát, tehát megint csak azt kell mondanom, hogy ahogy múlnak az évek, az ember a csalódásokat is gyűjti. Kizárt, hogy magával ne történtek volna rossz dolgok, de ezek szerint nem ingatta meg ezt a fajta meggyőződését.
Ez így van. Minél idősebb vagyok, annál rövidebben próbálom fogni a boldogságokat. Ez alatt azt értem, hogy annál inkább gyorsan szeretném a boldogságot kivenni minden egyes olyan negatív dologból, amit esetleg padlóra is küldhetne, de talán pont ezért, mert már idősödöm, tudok kivenni és még meglátni jókat a rosszakban.
Na jó, hát föl lehet kelni a képzeletben egy díványról a pszichiátriai kihallgatás, hogy a pszichológus beszélgetése véget ér. Minden szabályt megszegtünk egyébként, mert nem ilyen általános vagy mélyebb kérdésekkel szoktak egy beszélgetést kezdeni, de hát egyszer nem tudtam megállni, hogy valami sugárzik magából, és azt hiszem, hogy ennek egy részéről beszélgetni tudtunk. De azért a forrás változatlan érdekes lehet, és ha sorrendbe kellene állítani, akkor mikor megtudtam, hogy nem Budapesten lakik, sőt, majdhogy nem erdőszélen, tehát igazi természet közeli lényként tud mostanában már lakni, én azt hiszem, hogy az egyik forrás az könnyen lehet, hogy ez. Nem?
Valószínű. És talán ezért tudom most egy picit reálisabban szemlélni az embereket, mert nem közvetlen köztük élek.
Majdnem azt mondtam, hogy mert pisztoly vagy puska van
nem,
a kezében.
Nem, és Isten ment, erről szó nem esik.
Persze.
Nem, egyszerűen annyi, hogy én laktam belvárosban, és azt vettem észre, hogy türelmetlen vagyok az emberekkel szemben, türelmetlen vagyok önmagammal és a családommal szemben, és valószínű, hogy a környezet hatása. És én nagyon boldog vagyok, hogy egy olyan környezetbe tudtam költözni, ahol le tudtam valamilyen szinten higgadni. Most ez érdekes, mert ugye közben meg egy idegi technikai sportot űzöm, tehát amikor nem versenyzem, nem versenyidőszakom van, akkor teljes regenerálódást tudok végrehajtani. Most ilyen nagyon érdekesen mondtam, de ez tényleg így van, hogy örülök, ha otthon lehetek, örülök, hogyha az erdőt járhatom, ha a kis kertemben az erdő mentén, vagy szélén ott kapirgálok, kapirgatok, ültetgetek, és ez nekem egy olyan maximális kikapcsolódás, hogy én nem vágyom sehova. Nekem már ez a kis nyugalmi béke, kis szigete az én lakásom, az én környezetem, és innen tudom szemlélni és szeretni úgy az embereket, ahogy én magam az én kis világomba kialakítom, hogy igenis tudnak ilyenek lenni az emberek.
Jó, de hát erre azt mondja az ember, hogy ott a nő üldögél a nagy csöndben, és ehhez képest választott egy olyan sportágat magának, ahol állandóan dörögnek a fegyverek, és egyáltalán idegesítő zaj van. Vagy ez jól működik még ebben a, hát fogalmazunk ilyen egyszerűen, zajos sportágban ez a bizonyos fülvédő? Tehát maga nagyon sok részétől megmenekül ennek a zajnak?
Mindenképpen, és én ezt mindig is ajánlom minden lövésznek, hogy fülvédőt használjon. Fontos nem csak azért, mert a halláskárosodás ugye ilyen szempontból hát sajnos érzékenyen érinti a füleket, hanem azért is, mert azért az idegrendszert is roncsolja egyáltalán.
Észrevehetetlenül, mert napokon, heteken, hónapokon át.
Hát évek, azért, évtizedeken keresztül, így van.
Ha fölveszi az ember ezt a fülhallgatót, ugye nekünk is van, hát ez mondjuk egy rádió, itt is vannak roncsoló zajok akár, de a maguké töksüket,
nem.
Ez nem, azért valami áthallatszik.
Tompítja, megfelelően tompítja a külső zajokat, ezeket a puska csattanás, dörrenéseket, és inkább ennek ez a célja. Tehát az, hogy ilyen bizonyos hangokat kell, hogy halljak azért, de nem ezeket a nagyon erős, éles hangokat.
Jó, hát nyilván, mert akkor nem tudna létezni, vagy legalább sokkal nehezebb.
Igen.
Nem hallana meg semmit, hogyha tök
búrában lennék.
Csendes szobában. Na, a csendről és a lakásról, vagy a házról még csak egy rövid kérdés, és ez lehet, hogy nem 100%-ig korrekt, mert amikor leültünk beszélgetni, akkor mondta, hogy hát ki kellene kapcsolni a mobil, de azért van itt egy riasztóm, és ez azért nem hiszem, hogy titok. Ami azt jelenti, hogy hát legalábbis minden ember szeretete mellett a realitás érzéke sem hagyja el, tehát az erdőszéli házat azért valamilyen biztonságban kell ott hagyni. Mert úgy általában vagy egy olyan környék, vagy soha nem lehet tudni. Az ember készüljön fel azért a rosszra is minden optimizmusa mellett, és tartsa szárazon a puskaport, vagy a riasztót.
Nem, és csak is a riasztóról van szó. Tényleg a rendőrséghez bekötött riasztóról beszélek, mert ilyen szempontból a puska nem jöhet szóba. Viszont én mindig mondom, hogy vannak olyanok, akikhez még nem törtek be, és van olyan, akihez már betörtek. Hozzám betörtek már 4 évvel ezelőtt, és én azt
ugyanide,
olyan...
Vagy egy másik
ugyanide, akár. Ugyanide. Uh-huh. Igazándiból az volt a legnehezebb elviselnem, hogy fölbolygatták a hálószobámat.
Hát
és az, hogy hozzáértek a holmiaimhoz, a magánszférámba belement egy vadidegen, és ott turkált és fogdosott. Tehát ez volt az, amit nagyon nehéz volt, úgymond túl lenni rajta. Megemészteni. És hát én úgy döntöttem, úgy gondoltam, hogy talán a riasztóval valamilyen szinten elriasztom. De hát hál' Istennek vannak szomszédaim, úgyhogy teljesen egyedül nem vagyok, vannak kutyusaim, és...
Kutyusaim hát a... 3 méteresek? Vagy tényleg viszonylag kicsi?
Nem, hát van 3, van kicsi, pici, és nem, hát van azért középső, nagyobb is. De hát persze ők azért olyan békés aranyosak, bár nem tudom, mi lakozik bennük, ha idegenbe jön, de nem, tényleg szomszédai vannak, úgyhogy ők felügyelnek, segítenek ebben.
Csak egyszer tettem célzást erre, de túl is eshetünk rajta, de azért az embernek, hogy eszébe jut, nem meglátva magát egyáltalán, szóval a lövészet. Nem azt mondom, hogy vérszomjasnak kell lenni, de hát maga szerintem vadászt is se vadászik.
Nem, már 8 éve nem vadászom, de vadász vagyok, vizsgázott vadász vagyok, jártam annak idején vadászni, de én ezzel a vadászattal kapcsolatban csak annyit szoktam mondani, hogy én tényleg azt a nagyon szép klasszikus vadászatot tanultam, ami elsősorban a vadgazdálkodásról szól, a faj fenntartásról szól, és nagyon bízom benne, hogy ez újra vissza fog térni.
Ugyanolyan vadgazdálkodási szempontból, vagy a sportpályán lőni?
Teljesen más. De én nem nagyon szeretnék a vadászatról beszélni. A szívemben él a természet és az állatok szeretete, és még egyszer mondom, a szép klasszikus vadászat, és én ebben szeretnék maradni. Remélem, még egyszer hangsúlyozom a mai világban, hogy visszatér az a szép, gyönyörű, klasszikus vadászat és vadgazdálkodás.
Ezt tiszteletben tartom, azt azért muszáj megkérdeznem, hogy egyébként körülvesz minket némi erőszak. Maga nézi szakmai szemmel azt, hogy esetleg egy fegyvert, akár egy klasszikus westernben, hogy tartanak, hogy lőnek. Tudom, hogy egy filmben persze nem ez a fontos, de talán foglalkozási ártalom is lehet, nem?
Na, igen. Sokszor megmosolyogtató, mikor western filmeket látok, és csípőből lőnek, és olyan történik, mint egy kis akármilyen pici fém pénzt, vagy valami tárgyat ott reptébe eltalálnak csípőből lőve, és hirtelen. Az is megmosolyogtató, amikor úgy veszi válba a puskát, hogy nincs is válban a puska, de ezek tényleg úgy van, ilyen szakmai ártalom. Ettől független így van, nem erről szól a film, és ez így csak annyi, hogy nálam egy mosolyt eredményez maximum.
Jó, persze, én is arra gondoltam, hogy ettől nem tetszik a film,
nem erről szól.
Mulathat néha.
Igen, esetleg.
És akkor maga a versenyzés, itt nem említettük, vagy beszélt arról, hogy többször elutazik hosszabb időre. A lövészversenyek azok hasonlítanak, nem tudom, van-e összehasonlítási alapja, mondjuk egy atlétikai, vagy egy úszóversenyhez? Szerintem, hát hasonlítanak részben, igen, de biztos, hogy vannak eltérések. Most arra gondolok, hogy egy fizikai szám, amelyet teljesít az ember akár elődöntőkkel, meg középdöntőkkel, de hát ott annak van egy menete. A lövészverseny most az utóbbi időben mindenképpen egy bizonyos meghatározott idő alatt lezajlik. Miféle olyan képességek kellenek, amelyek mondjuk egy futónak, súlylökőnek, úszónak nem kellenek annyira, és fordítva?
Nálunk ilyen meghatározott időben zajlik a verseny. Ez nem teljesen így van. Mondjuk azt tudom, hogy dátumilag, hogy mit tudom én, 10-én, 11-én lövök. De hogy azon belül, azon a napon belül azt a két sorozatomat, mert 3 sorozat az alapverseny, de van, hogy 2 napra osztják el, azt nem tudom. Tehát van, hogy körülbelül tudom az elsőt, hogy mikor lövöm, és utána a másodikat már nem tudom, hogy 4 óra múlva lövöm, csak 6 óra múlva lövöm, este lövöm, ez a része azért nem behatárolható. Azt viszont igen, hogy 3 vagy 2 napos a verseny, mert volt ilyen is, hogy 3 napra húzták el, azért az idegtépő tud lenni. Tény és való, nem fizikailag fárasztja az embert ez a versenysorozat, verseny, hanem idegileg, de szerintem annak is, az úszósportnak is megvan a maga nehézsége.
Jó,
és a mi részünk, a lövész sportnak is megvan a maga nehézsége. A maga dinamizmusával, hiszen az én szakágam az elég dinamikus, a sportlövő számok szakágak között ez a legdinamikusabb és a legerőteljesebb.
A dinamikusság azt jelenti, hogy ott mozog a cél, nagyon egyszerűen fogalmazva.
Így van, tehát mozgásban van a cél, nagyon rövid idő alatt kell reagálni, hihetetlen jó reakciókészség kell, reflex kell, jó idegek, és nagyon hamar tudni kell variálni, tehát javítani, ha ne talántán valami rossz technikával próbálom a célzást megejteni, akkor ott nagyon gyorsan kell reagálni ezt.
De túlzás az, hogyha én azt mondom, hogy itt még a váratlan esetet is ki lehet számítani, mert mi a váratlan, nem találom el, és akkor kell korrigálnom. Tehát azért nagyjából tudom, hogy nem könnyű, nem gondolom, hogy könnyű. Csak hát nagyjából tudom, hogy honnan jön, akkor azt a röppáját írja le, az első, a második.
Az, hogy honnan jön, azt tudom. Viszont, hogy hova tér, az már viszont a szél, az időjárás viszontagságainak megfelelően változik. változhat.
És nézi például? Tehát megnyalja az ujját, és nézi, hogy honnan fúj az?
Nem, abszolút kiszámíthatatlan, hiszen általában ezek a pályák olyan környezetben vannak téve, mint hegyoldal, hát vagy az, hegy
az
tetejére.
Szél szempontból.
Pontosan. És pont ezért kiszámíthatatlan, hiszen forgó szelek tömkelege, és különböző orkán erejű szelek vannak, ami például az olimpián is előfordult, a fináléra bejött arra nagyon erős szél. Ez teljesen kiszámíthatatlan, lökésszerűen jöttek a szélviharok, és hát hiába teszem ki a benyázott ujjamat, hát ez teljesen...
10 másodperc vagy egy fél perccel később semmit nem ér.
Így van.
De mit lögdös a szél? A golyót? A fegyvert?
Korongot. Azt vagy a korongot, amit repül, ami repül a levegőben, ami bizony nagyon kicsike, nagyon laposka, nagyon rövid ideig, nincs 2 másodperc, amíg látom, illetve amíg rálőhetek, látni látom tovább is, csak az a jó, ha nem látom, mert akkor eltaláltam már, hogy utána. Előtte az a jó, hogyha látom természetesen, és nincs 2 másodpercem arra, hogy fölkapjam a vállamba a puskát, megcélozzam, és levadásszam, lelőjem, és még utána a következőre is, mert 2 van a levegőben.
Igen, tényleg, már nézve is elég tisztességes produkciónak tűnt, elmesélve pedig végképp. Na, jó idegeket említette. Amikor nincs jó idegállapotban valaki, hát ha nem jók az idegeik, akkor nyilván nem is megy sportolónak, de rossz formában van. Az mit jelent? Az idegei? A keze? Vagy ez összefügg? Vagy egyszerűen valamiért, hogy van gödörbe egy lövész? Jó, nem találja.
Igen.
Meg. De mi mozog, vagy mi nem mozog benne úgy, ahogy kellene?
Ez érdekes egyébként, mert ugye jó nem találja el ez a mondat. Azért egy klasszis lövő, tehát aki mondjuk egy világversenyen már többször ott van az élmezőnyben, annak bizony akkor is felül kell kerekedni, ha igazán nincs jó formában. És akkor is el kell tudni találnia. Attól lesz klasszis lövő, hogy akkor is tud produkálni, hogyha nincs teljesen jó formában. Mondok egy példát. Voltam már úgy világbajnok, hogy hihetetlen szenvedéssel lőttem végig a versenyt. Nagyon güzisen, nagyon munkásan, nagyon feszített állapotban.
Erőlködve.
Borzasztó nehezen. De meglőttem. Volt olyan, amikor úgy voltam, mondjuk nem világbajnok, hogy könnyedebben lőttem. Voltam úgy világbajnok, hogy például 2002-ben úgy voltam, úgy
mint
lőttem világbajnok.
Mint hal a vízben úgy lőtt.
Élvezettel lőttem, könnyedebben. Nem mondom, hogy akkor így félváról veszi az ember a frászt. Ez maximális koncentrációt igényel akkor is, csak akkor könnyebben jön a koncentráció.
És a legutóbbi olimpián a témban?
Ez érdekes volt. Az előzetes edzések, ami ott történt már Athénban, és még idehaza is, nagyon nehézkes volt.
Tehát elég nagyon,
nagyon
ne,
igen, borzasztó még gödörbe jöttem ki, és ez nagyon-nagyon lassú menet volt. És nagyon türelmetlen voltam. Tehát borzasztó türelmetlen, mert teltek a napok, a hetek, és már itt voltam 3 héttel az olimpia előtt, és jött az Európa-bajnokságot, 16-dik, az még egy picit lenyomott, és aztán nagyon-nagyon mélyről kellett följönnöm az olimpiai, viszont így mindig visszagondolok, hogy miért is volt ez a 16. hely, talán azért, hogy olimpiai bajnok tudjak lenni.
Biztos
azért,
segített.
Hogy talán ezzel, hogy ennyire mélyre kerültem, még több munkára inspirált.
Na de mit jelent az magánál, hogy jön ki a gödörből? Megint az úszó, többet dolgozik, keveset dolgozik, a futó, ennyi erőnléti, annyi gyorsasági, állóképességi variája. De ma mit tud csinálni annak érdekében, hogy kijebb jöjjön abból a gödörből?
Például én ilyet tettem, hogy minden telefonomat kikapcsoltam, tévét nem néztem, rádiót nem hallgattam, újságot nem olvastam, ez egyszer egy részről.
Vélete.
Hogy csak maximálisan arra az egyre tudja koncentrálni. Tehát ne tudja elvinni az agyamat más ilyen esetleg negatív dolog, vagy bármi. Csak arra koncentráltam, hogy elmentem futni, tehát egy ritmust alakítottam ki. Elmentem, többet futottam. Többet úsztam, többet tornáztam, és a lövészettel kellett volna kezdenem. De ugye, ha már a lőtéren a többet lőttem, többet edzettem, maximálisan oda tudtam figyelni azért, mert nem volt külső hatás. Ezért tényleg csak erre figyeltem. Tehát nagyon összpontosítva, központulag tudtam lőni, és e köré állított fizikai edzésemet is maximálisan meg tudtam csinálni.
És ez megérzés volt, vagy sejtette, hogy ez azért előbb-utóbb kell, hogy valamilyen eredményt hozom, nem feltétlenül aranyérmet?
Én azt sejtettem, hogy ha én ennyire kizárom a külvilágot, akkor jó lesz. Ugye az olimpiai éve minden média azt szeretné, hogy ezt a sportolót, aki már hozott eredményt, az, ugye azt megfogjuk, és megkérdezzük, hogy mit érez most, meg hogy van, meg mint van. Tehát elviszi az embert az, hogy ide megy interjúra, oda megy riportot adni, stb. Tehát, hogy én ezt teljesen kizártam, azt tudtam, hogy ennek muszáj, hogy kizárodjon, mert nem szabad, hogy ez a dolog elvigyen. Nem tudtam, hogy ez mire lesz elég, azt tudtam, hogy ez nekem nem kell most.
Ha már a ritmust említi, hát én is ott izgultam persze, és néztem magát, az feltűnő volt tényleg, hogy kísértetesen azonosan mozgott. És ezt az ember értette, hogy miért. Ezek szerint az a versenyre is áthúzódott az a fajta ritmus, az a fajta megszokott mozdulat sor, amely abban segítette, hogy így hát van. Minél eredményesebben.
Jól szóval látta, ez így van, így van.
Persze az is hozzátartozik, hogy én mikor, ugye most nem tudom pontosan, de volt olyan, hogy már amikor lőtt, akkor olimpiai bajnok volt. És akkor ugye elgondolkodtam, hogy hát ez a nő, nem látszik rajta semmi. De az is eszembe jutott, hogy hát miért látszana, hogy elkezd ugrálni, még mielőtt lelőtte a saját adagját, na de nem mondom el, hogy én mit gondoltam, hanem hogy maga mit gondolt akkor, amikor tudta, és nagyon korrektül végigcsinálta egyébként hibátlan azt a bizonyos utolsó sorozatot. Mi jár akkor a fejébe, amikor ott volt az arany, ott akármit csinálhatott volna.
Ott az volt az első momentum, hogy...
Négy lövés, vagy mennyi
négy
volt ez
lövés
az utolsó?
Volt még hátra, de így van. Volt. Ott egyet kellett még eltalálnom ahhoz, hogy olimpiai bajnok legyek, és hát négy olyan lövés, amit egyet biztos, hogy el kell abból
szóval
találni.
Nem a nehéz nem olyan, kategória.
Nem mondom, hogy nem nehéz, csak...
Magának.
Ugye, hát aki ott volt, annak már ez nem egy volt olyan sem. Vészes. Lényeg, hogy... Az az első, ami a fejemben megfordult, és főleg akkor, amikor már csak két lövés volt, akkor tényleg már szintiszta olimpiai bajnok voltam, amikor bekiabálták utána, hogy Dia olimpiai bajnok vagy. Elkezdtek húrázni, és én direkt tényleg így van, jól látta, nem emeltem fel a puskát, és nem kezdtem előrülni, mert arra gondoltam elsősorban, hogy ezt a versenyt, ahogy elkezdtem, úgy kell befejezni, becsülettel. Kettő, vannak még rajtam kívül az ellenfeleim, akik még egymással versenyeznek, tehát még azt tudtam, hogy nagyon egyazonos, szoros eredmény lehet, tehát valószínűleg még káoznásra is sor kerülhet. De ugye még van két lövés, tehát mindenképpen az utolsó vérig harcolnak. Tehát velük szemben sem tehettem meg azt, hogy ott elkezdem ijeneztetni magam. Nem mondom, hogy nem rezdült meg, tehát az például megtörtént, hogy a torkomban ott volt a gombóc, kicsit sírásra állt a helyzet, és egy pillanatra elmosolyintottam magam, és ezt a nagyon közelben álló rádióriporter, aki végig kísérte a versenyemet, mondta is, hogy elmosolyította az arcán, mosolyog a Dia. Lényeg, hogy ezt senki más nem vette észre, és nagyon gyorsan pár percen volt arra, hogy realizáljak és visszálljak arra a koncentrációs állapotra, ahogy végigvittem a versenyt, hogy végig tudjam lőni, akkor már maximálisan szerettem volna befejezni, illetve hiba nélkül.
Na de ez óriási dolog, mert az ember végül is túl volt rajta, és egy egész más lelki állapotban volt, mint a megelőző 89 nem tudom hány lövésben, és mégis sikerült.
Hát ez egy pillanatnyi majdnem bőrből kiugrás volt, aztán utána vissza kellett állnom, és ez, ahogy elmeséltem, vissza is tudtam, hála jó Istennek.
Bőrből kiugrás, most hogy érzi magát a bőrében?
Hát rám kell nézni, nagyon boldog vagyok.
Azóta is
folyamatosan. Igen. Pont azért, mert amióta hazajöttem, folyamatosan örömteli pillanatok érnek, folyamatosan örömködés az életem, és ez abból adódik, hogy nagyon sok helyre elmegyek, nagyon sok iskolában élménybeszámoló részt veszek, különböző programokon, ahova elhívnak, és kíváncsiak rám, és szeretnének látni, szeretnék az aranyérmemet látni. Ezek mind olyan körítéssel járnak, ami egy folyamatos boldogságérzetet ad az embernek, és én ettől vagyok boldog.
Hát élvezheti ezt a helyzetet, úgy is lehet mondani, hogy az ember kiélvezi a nem tudom hány évi munkájának a gyümölcsét, de mondjuk ez nem lenne szükségszerű, mert ha aki nem nagyon szereti az embereket, akkor idő után megunja. Hát ez nyilván 70-szer megkérdezik. Talán azokat a kérdéseket is, amelyeket én tettem föl, de hát ezek szerint nem zavarja.
Az a rész az nem zavar, amit most elmondtam az előbb. Az, amikor már 70-szer megkérdezik ugyanazt a kérdést, én mindig azt szoktam ezt, de komolyan mondom, érdekel ez még valakit? Tényleg minden újság már töviről hegyire leírta, oda-vissza már mindenki olvashatta az élettörténetemet, az addig eltelt éveimet, az azóta telt napjaimat, és nem hiszem el, hogy nem mondják az emberek.
Az,
én nagyon
kérdezi,
bízom benne, hogy
hát
nem. De hát,
nem.
Aki kérdezi, nem. De amiért szánja azt a riportot esetleg?
Ja, a riporterek, én most a gyerekekre gondolom.
Ja.
Az élménybe számolok.
Bocsánat.
A riporterek.
A gyerekek olyan édesen kérdeznek, olyanokat kérdeznek, hihetetlenek a gyerekek,
meséljen.
Amit még soha senki nem kérdezett. Most így hirtelen nem tudnék rá példát mondani, de mondjuk olyan volt már, hogy jött egy kislány, és akkor odaállt csillogó szemmel, fölnézett rám, és azt mondta, én tudom ám, Diana, hogy te miben lettél olimpiai bajnok, skit lövészetben, korong lövészetben. Most ez számomra egy olyan mondat volt, ami 24 évnek kellett ahhoz eltelni, hogy valaki tudja azonosítani, kapcsolni Igali Diana, mint többszörös világ és Európa bajnok, meg Sydney bronzérmese, olimpiai aranyérmes, és skidben, koronglövészetben lett olimpiai bajnok. Eddig nem tudták. Tudták, hogy lövő az a lány, esetleg tudták, de az, hogy koronglövő és skid lövészetben, azt nem. És ez a kislány tudta.
Amikor nagyon nagy volt az asztali tenisz csapat, akkor a pingpongozók azt mondták, hogy nagyon megugrott az érdeklődés. Nagy sikerek esetén a sportágak kapnak érdeklődő gyerekeket. Maguknál hogy van? Van valami tapasztalható eredménye e tekintetben? Érdeklődnek esetleg gyerekek, fiatalok?
Nagyon sokan.
Tényleg?
Ez komolyan. Ez nagyon sokan magának, felhívnak
hát
engem.
Köszönhető.
Én nagyon örülök neki, hogy azért ez most lendített egy picit, bár azért úgy megijednek, megrettennek, hogy nincs klubszinten támogatva ez a sportág, és ez nagyon-nagyon megnehezíti, hiszen egy drága sportról van szó, és visszafordulnak. De nagyon jó esik, hogy hívnak hölgyek, fiatal lányok, érdeklődnek, hogy miről is szól ez a koronglövészet, tetszett nekik, amit láttak, szeretnének megnézni élőben is, hova lehetne menni. A szakszövetséget, a sportlövőszövetséget megkeresik, és kérdeznek, érdeklődnek. De ez most már akkor nem csak a koronglövészet felé irányul ez az érdeklődés, hanem különböző pont lövőszámok puska pisztolyhoz is mennek érdeklődők, tehát érdeklődnek, érezhető.
Mi a helyzet a maguk sportágában a televíziós közvetítési lehetőségek csökkenésével, növekedésével? Számos sportágnak az az egyik legfőbb gondja, hogy nem tud elég pénzt szerezni, és ami nem eléggé televízió képes a 21. században, az a sportág vagy nehéz jövő elé néz, vagy vadul gondolkodik azon, hogy hogy tudná magát képernyőképessé tenni, így módon népszerűbbé, reklámbevétel, stb. Stb. Maguknál van ilyen fejtörés, törekvés, stb., mert nem kilátástalan a dolog, mert hát igaz, lehet, hogy azért, mert ott volt, de nagyon sokan élvezték azt a közvetítést, meg látni is lehet igazán, de nem pont a lövést, meg a golyót, de az eredményt rögtön, meg annak a feszültségnek a szerintem vonzó hatása van, ami maguk között
ugye? Van. Akkor kezdem ott, hogy most már nincs kifogás. Eddig mindig az volt a kifogás, hogy ez nem közvetíthető, ezt a korongot nem lehet lekövetni, nem olyan izgalmas. Ilyen,
hát amit nem lehet szemmel követni, ez a vívás
igen,
is ugyanebben
látja,
a cipőben jár, de
hiszen, vissza lehet. Nem véletlen találták ki ezt a úgynevezett festékporral töltött korongot, amikor is eltaláljuk, akkor az úgy látványosan füstöl, nem füstöl, hanem úgy egy rózsaszín pamacs. Egy rózsaszín festékpor van egyébként, dupla falu ez a korong ilyenkor, és tehát hogy a tévé jól tudja közvetíteni, az otthon ülők is élvezhessék, és erre most már nincs kifogás. Tehát lehet közvetíteni, és életemben először megértem azt, hogy az olimpia után 3 héttel volt az országos bajnokság, és kijött a tévé. Közvetített belőle egy részt, és még riportot is kellett adnom, tehát azért ez az azért már valami előrelépést jelez, nem?
Persze. Hogy a korong, most már itt a rózsaszín porról esett szó, olyan nincs, hogy a korongot éppen csak, hogy eltalálja? Vagy akkor az nem számít találatnak? Szét kell lőni?
Igen, ez érdekes, hogy ez nem nagyon szokták megkérdezni, de nagyon fontos, amit kérdez, mert az a találat, amiből látható darab leválik. Lehet az pici is, de pont ezért nagyon sportszerűnek kell lennünk, és ezt megmondom miért. Mert minden versenyző beül bíráskodni az ellenfeleinek is. Tehát nagyon kevés sportág mondhatja el azt, hogy azok a versenyzők, akik részt vesznek a versenyeken, az ellenfeleiknek is bíráskodnak.
Aktív érdekeltekről van szó, ez tényleg
így van.
Nem is tudom, hogy van.
Így van, tehát nagyon sokan megkérdezték, hogy nálatok olyan barátságos a légkör, és hogy látszott, hogy úgy örülnek neked az ellenfeleid, hogy megnyerted. Pont azért, mert én bíráskodok neki, nekem bíráskodik, tehát kialakul valamilyen, nem szövetség, hanem kialakul valami sportszerű magatartás egymás között. És ez irányul arra is, hogy valószínű, hogy valamilyen szinten sportbarátságok is szövődnek.
Hát én nem állítom, hogy az Igali Diana portré legfontosabb része, de muszáj azt megkérdezem, hogy na és akkor, mikor kicsit találja el azt a korongot, és akkor látható vagy nem látható elváltozást okoz rajta, vagy nem, az mikor dönti el? Amikor a levegőben van, vagy elkezdik keresgélni a fűt?
Nem, amikor a levegő. És akkor ugye még azt még nem fejeztem be, tehát a két bíró versenyzőből tevődik össze, így van, tehát két oldalbíró van, aki a határt is nézi, hogy hol lövik meg, tehát bizonyos szabályokat ők figyelnek, illetve azt, hogy a korong törte vagy sem. Van egy főbíró, az teljesen semleges a főbíró, ő felügyeli az egészet, ő a fődöntnök úgymond, illetve vannak zsűritagok. Tehát nagyon sok szem nézi azt, hogy tört vagy nem tört. Soha, és ezt nagyon mondom, 24 éve versenyzem, komolyabb viták nem voltak.
Figyelemre méltó.
Az ott rögtön eltöntődik, és ez tényleg nagyon sportszerűen, nagyon korrektül megy le.
Maga imádja ezt a sportot.
Jaj, hát nagyon. Pont ezért most már ugye többen megkérdezték, hogy és most akkor a csúcson, hát most az olimpia, mert mindent elértél, amit csak lehet, hát akkor most már itt kell abba hagyni. Nem tudok kijönni belőle egyszerűen. Imádom ezt a sportot, és nem egyszerű belőle kijönni.
Rékai Gábor az aténi olimpia után beszélgetett Igali Dianával, aki sajnos már 2021 óta nincs velünk.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A 2004-es aténi olimpián az első magyar aranyérmet augusztus 15-én párbajtőr vívásban nagy tímmel szerezte. Ezt követően augusztus 19-én Igali Diana nyakába akasztották az aranyérmet és tették fejére a babérkoszorút sportlövészet skit szám után, aztán jó sokat kellett várnunk az újabb, a harmadik magyar aranyéremre. Aztán augusztus 25-én Majorost István birkózó kötött fogás 55 kg-ban lépett szőnyegre.
1-0 továbbra is az orosz javára, a Ria-Ria Hungária elég erőteljesen zúg, megint csak az orosz intik. Úgyhogy most Pistinek most már meg kell pörgetni az ellenfelet. Ha el akar érni valamit, ha olimpiai bajnok akar lenni, akkor igenis pontot kell szerezni. Erőt vad neki a közönség. Hajrá Pisti, hajrá Pisti. 1 perc, 56 másodperc van még hátra. A Majoros egyelőre azt sérelmezi, hogy az orosz nem a megfelelő térdelő helyzetet foglalta el. Aztán várja a sípszót, az elhangzott, megpróbálja befogni az orosz a lábával, és dolgozik, és átpörgeti. De csak egy ponttal, mert a hasára pörgette, nem fejen át, nem nyakon át történt az egész, de változatlanul alul van az orosz, tehát ha még egy pörgetés sikerülne, egy billentés esetleg, vagy valami, de nem hagyja a mérkőzés vezető. Villám gyorsan fölállítatta őket. Egy-egy a találkozó állása, és eddig kétszer volt térdelő helyzetben az orosz. Hogyha ezt az iramot bírja továbbra Majoros, akkor nem lehet baj. Majoros egyelőre taszítja az ellenfelet, aki eltáncol. Isten bizony, úgy látom, hogy fárad az orosz versenyző Mamed Aliyev, a világbajnok, és az utolsó percre fordulunk lassanként. Magyaros most megpróbálja megragadni a derekát, egy kicsit ide szibálja, le kell csavarni, vagy le kell tépni egyszerűen a földre, de nem. Valakit mellettem már kiáltja, sokan vagyunk magyarok, hogy megvan. Majdnem megvolt, és mivel az orosz az ég adta világon semmit nem csinál, csak védekezik, bekövetkezik a harmadik intés. A harmadik intés érdelő helyzet következik, és megvan a pörgetés! De csak egy pont, 2-1. Gyerünk tovább. Most már az előny a magyar versenyzőnél van. Előny a magyarnál kinéz, lehet, hogy azt hitte, hogy ezért 2 pont járt volna. Nem, ez csak 1 pont. De sikerült leültetnie. Most befogja az ellenfél fejét. Zeng Zuga, Ria-Ria Hungária. Még nincs vége, még 24 másodperc, és aztán a ráadás következik. Most megpróbál beugrani az orosz a derékre, de Pisti nagyon ügyesen hátraugrik. Majoros István, aki már abba akarta hagyni a birkózást, aki hihetetlen elszántsággal készült erre az olimpiára. Tulajdonképpen már így versenyeztettük tavaly is, az Európa-bajnokságot kihagyta, a világbajnokságon ott volt, és most vége a találkozónak. A nézők azt hiszik, hogy megnyerte a mérkőzést Majoros, de nem, hiszen nincs meg a 3 pont, tehát most következik a ráadás. A két fiú nehezen áll be oda a kis körbe középre. Majoros vezet, tehát ő foghatja meg előbb az ellenfelet. De ő neki kell az akciót is kezdeményezni. Egyelőre nem engedi megfogni őt az orosz. Hát micsoda viselkedés ez? A mérkőzés vezető rámutat az orosz versenyzőre, kimutat, és összeengedi őket. És befogta a karját Majoros, fogja az orosz. Hát egyelőre nem fog. Most megvan a fogás, na, csak hogy megértük. Na most vajon mennyire kemények Pisti ujjai, és ledönti az ellenfelet, és mögé kerül, és megvan a győzelem! Olimpiai bajnok Majoros, 8 másodperc kellett csak hozzá! 8 másodperc alatt jól megszorította az ellenfelet, ledöntötte, mögé került, megvan a 3. pont. Komáromi Tibor, Bódi Jenő örülhet Majoros István, örülhetnek itt a szurkolók, örülhet egész Magyarország. Ott a piros-fehér-zöld zászló Majoros kezébe, jöhet a tiszteletkör, olimpiai bajnok, Majoros István.
Majoros Istvánnal az aténi olimpia után Balogh Balázs beszélgetett.
Aranyel.
emberek.
Rád igaz az a régi mondás, hogy kicsi a bors, de erős. De azért, hogy ha belegondolok abba, hogy hogyan találták ki azt a szüleid mondjuk, vagy nem tudom, ki találta ki, hogy birkózó legyél?
Igen, ez elég érdekes, mert mégis nem a szüleim találták ki, hanem 84-ben volt ez, amikor a nevelőedzőm Tasnádi Henrik eljött a 2. számú általános iskolába Pomázra, és végül is én találtam ezt ki, megkérdezte, hogy szeretnék-e birkózni, és én azt válaszoltam, hogy igen. És délután 5 órára kellett lemenni, azt hiszem, edzésre, és nem mertem lemenni, mert azt hittem, hogy ez a nagy emberek sportja. Ami végül is így van, mert sok nehéz súlyú van, meg nagyobb súlyú is, de vannak kisebb súlyok is, mivel hogy vannak súlycsoporthatárok. Na most édesanyám mondta, hogy nem merek lemenni, és akkor fülön fogott, szegény azóta már nem él, és levitt edzésre, és így ragadtam a birkózásnál.
Ahogy szétnéztél, gondolom, hogy megalapozott volt a félelmed, mert sokan voltak nagyobbak nálad.
Igen, de aztán én megkérdeztem a edzőbácsit, hogy esetlegesen velük kell birkóznom, vagy nem, de aztán ő megnyugtatott, hogy itt súlyhatárok vannak, és akkor kicsit megnyugodtam.
Hány éves voltál ekkor?
Pontosan 10.
Volt már valami sportmúltad?
Sportmúltam az túlzás, mert ott akkor csak focizni lehetett a Grundon meg. Azt hiszem, talán egyszer elmentem egy edzésre tájfutásra, de az nem nagyon tetszett, mert sokat kellett futni, az meg nem az én világom, úgyhogy inkább a birkózást választottam.
Soha nem volt olyan, hogy abba hagytad?
De volt. 2002-ben abba hagytam.
Fiatalabb korodra gondoltam?
Akkor nem, mert végül is nagyon szerettem csinálni, mint ahogy most is szeretem, csak mikor abba hagytam, volt egy kis sérülésem a csigolyámmal, és azért kellett másfél évet kihagynom.
Beszéljünk még arról, amikor még nagyon fiatal voltál, milyenek voltak akkor ezek az edzések?
Lementünk, általában játékkal kezdődött, mindig focival vagy sorversennyel, aztán a kötélen csimpaszkodtunk, és végül is azt hittük, hogy ez lesz örökre, úgyhogy ezért ragadtunk mi meg ott, mert nagyon tetszett. Jó meleg volt a teremben télen, és ez ilyen beetetés volt, mert utána kezdődött a komoly munka. Végülis ezt az időszakot úgy mentettük át, hogy azt hittük, hogy mi még mindig focizni megyünk, de közben már kőkemény edzések voltak, csak nem vettük észre.
Mennyire lehet egy 10 éves gyereket fizikálisan terhelni?
Szerintem akkor lehet a legjobban, ilyen 10-től 18-20 éves korig, akkor nagyon hamar tud az ember regenerálódni. Na most már így 30 évesen, ha megcsinálok egy komoly edzést és hazamegyek, akkor nagyon nehezen tudom magam kipihenni. De viszont ez 10 és 20 éves korom között nagyon könnyen ment a pihenés meg a regenerálódás.
Akkor egyből összeengedtek úgymond benneteket, tehát rögtön ment a birkózás, vagy azért sok minden megelőzte ezt még?
Természetesen sok minden, mert a Tasnádi Henrik, ő is meghalt azóta, nyugodjon békébe, nagyon értett ehhez, megtanította az alapfogásokat, ami ehhez a sporthoz szükséges. Majd utána voltak már természetesen küzdőmeccsek is, de hát nem úgy engedtek egymásnak, hogy egyből, mert végül is nem tudtunk fogásokat, akkor még hogy összeengedtek volna, abból nem jött volna ki birkózás.
Mennyit kellett arra várni, hogy végre az első meccsedet mondjuk edzésen megvívd?
Legalább másfél évet, azt hiszem, ha jól emlékszem.
És az első versenyre?
Arra emlékszem, ez a budapesti Honvédban volt. Sajnos azóta már megszűnt ott a szakosztály. Ott volt egy ilyen házi verseny. Hát én azt hiszem kétszer birkóztam, és mind a kétszer nagyon csúnyán megvertek, úgyhogy akkor el is ment a kettő egy kicsit a birkózástól. De aztán mondta az edzőm, hogy ez így van, rendjén még nem tudok annyit a birkózásról, hogy esetlegesen mérkőzést tudjak nyerni. Azt mondta, hogy ha továbbra is normálisan edzek, akkor majd megjön az eredmény, és igaza lett.
Hány kilós voltál akkor?
26.
És a magasságod?
Hát azt nem tudom, már nem emlékszem, de nem lettem egy jégi messzelő, ha visszagondolok így.
Milyen tanuló voltál amellett, hogy edzésre jártál?
Hát megmondom őszintén, én ilyen, talán egy kicsit jobb voltam a közepestől, nem nagyon szerettem tanulni, inkább elmentem focizni vagy edzésre.
De azért csak voltak kedvenc tantárgyaid?
Hát persze, természetesen a testnevelés oda kedvenc tantárgyam, azon kívül nem nagyon szerettem semmit.
Azért tovább tanultam?
Igen, leérettségiztem, és abba hagyom a birkózást, akkor úgy néz ki, hogy edzősködni fogok, és akkor majd elvégzem az edzőit. Egyetemet nem végeztem, úgyhogy annyira nagyon nem tanultam tovább, mert még a végén jogász lett volna belőlem, ezt meg nem szerettem volna.
Térjünk még vissza oda, ugye, hogy az első versenyeden csúnyán kikaptál. Mikor jöttek a sikerek?
Az első komolyabb siker az 88-ban volt egy B-kategóriás magyar bajnokság, ez a Kozma István emlékverseny volt. Ott nyertem először aranyérmet a korosztályos magyar bajnokságon, az 88-ban volt, igen.
Akkor már hány kilós voltál?
Akkor 35 kilogramba birkóztam.
Akkor nehezen érted el azt a súlyt azért, ami az olimpián nyerő volt számodra?
Hát igen, úgy tűnt, még az edzők kicsit kétségbe is voltak esve, hogy esetleg a legalsó súlyt se fogom elérni, olyan picike voltam, de aztán sajnos úgy hozta a sors, hogy az 55 kilóra meg 13 kilót kellett mosolynom az olimpiára, úgyhogy ahhoz képest elment egy kicsit a súlyom.
Mikor kezdted el a fölkészülést Aténra?
Hát egy évvel előtte.
Ez egy olyan utolsó harc volt a részedről, hogy ha ez összejön, akkor minden oké, ha nem, akkor pedig vége?
Ezt most így nem tudom, mert ha esetlegesen nem sikerült volna az olimpia, én azt hiszem, hogy megpróbáltam volna még a világbajnokságot, ami idén itt van Magyarországon, mert ez egy nagy dolog magyar közönség előtt birkózni. Én azt hiszem, hogy arra megpróbáltam volna még felkészülni, és esetlegesen kivívni a jogot, hogy indulhassak rajta, de most nem tudom, mert olimpia bajnok lettem, így azért sok mindent máshogy lát az ember. Ha nem lettem volna az, lehet, hogy felkészülök a VB-re, lehet, hogy nem tudom.
Hogy érezted ott az olimpia előtt? Jó formában voltál, nagyjából elmúltak a fájdalmaid?
Azt az ember csak akkor tudja meg magára, hogy jó formában van, amikor komoly versenyzővel mérkőzik, és azt legyőzi, és akkor magáról fel tudja azt mérni, hogy jó formában van-e. Első meccsem a japán volt, ez egy nagyon kellemetlen birkózó, és őt le tudtam győzni, akkor már úgy az ember érzi, hogy esetleg jó formában van.
Ki követte a japánt?
Jött egy dominikai srác, hát ott náluk nem olyan nagy múltja van a birkózásnak, és hát ennek megfelelően elég könnyen vertem, hál' Istennek, 5-0-ra. Majd jött a kubai, aki már nehezebb dió volt, ő 99-ben világbajnok volt Athénben, és a Sydney olimpián meg ezüstérmes, úgyhogy ő keményebb dió volt.
Az a rossz a birkózásban is, hogy elég egy rossz mozdulat, és elúszott minden munka.
Igen, sajnos az ember belefektet, mondjuk én pont 20 éve birkóztam, akkor, amikor kimentem az olimpiára, és az ember belefektet 20 év munkát, és lehet, hogy egy apró nüanszon elcsúszik az egész.
De hát akkor nem volt nüansz most, mert a kubait megverted, és akkor már?
Akkor már 4 között voltam, igen, és akkor az ukrán fiú, a Vakulenkóval birkoztam a döntőbe, utásérő EB-n volt ezüstérmes egy 2 évvel azelőtt, az olimpia előtt, és 3-1-re meg tudtam verni.
De elég sűrű volt azért ott a program, nem nagyon volt idő pihenni a meccsek között.
Hát maximum egy kicsit le lehetett dőlni, én a elődönt és a döntő között egy kicsit pihentem egy 1,5-2 órát, úgyhogy azért lehetett pihenni, de tényleg sűrű volt a program.
Tudtál aludni a döntő előtt?
Hát, igen, akkor be kellett magamnak egy kicsit mesélni, hogy kiestem, mert azon rángottam volna, hogy még másnapon az elődöntő, meg esetleg ha nyerek, akkor a döntő, akkor biztos, hogy horgolódtam volna egész éjjel.
De hát akkor jót tett az alvás, mert a döntőben is nyertél.
Igen, hál' Istennek, ki tudtam magam pihenni.
Az is egy érdekes meccs volt, állítólag neked ez volt a forgatókönyved, hogy az első pontot ne te szerezd.
Igen, mert végülis ha az ember vezet, akkor úgy van bele, akár csak egy ponttal is, hogy egy olimpiai döntőben ez elég nagy dolog, ha egy ponttal vezet az ember, és akkor hogy az eredményre ráüljön, és esetlegesen azzal az egy ponttal tudjon nyerni. De viszont ez pszichésen is, meg fizikálisan is a védekezés nagyon felőrli az embert, úgyhogy ez történt az orosszal is, hogy nagyon elfáradt az eredménytartásba. Gejdár Mamedaliev.
Ezt a nevet ezt sokszor emlegeted azóta?
Az ember nem emlegeti, mert tiszteli, mert egyszer Farkas Peti azt mondta, hogy azért tiszteli a ellenfeleit, mert ő rajtuk keresztül válhat híressé, úgyhogy én is így vagyok. Ez egy nagyon tisztelem az ellenfeleimen.
A végsőkig feszítetted a húrt, mert jött egy hosszabbítás.
Bevallom őszintén, nem szerettem volna, hogy hosszabbítás legyen, de hát ezt hozta a sors, úgyhogy ott volt a lehetőség, és élni kellett vele.
Én emlékszem arra a rádiós közvetítésre, amikor a döntőd volt, mire a riporter elmondott néhány dolgot, addigra már meg is volt a pontszint, alig vette észre, olyan gyorsan ment.
Igen, ez így a laikus számára gyorsnak tűnik, de azért ott bent a szőnyegen az óráknak tűnt, mire megszületett az a pont.
Eldöntöd ilyenkor, hogy mit szeretnél, milyen akciót szeretnél, vagy várod a kínálkozó alkalmat?
Természetesen ez úgy van, hogy az ember elhatározza valamit, hogy mit szeretne csinálni. Aztán, ha az pont nem sikerül, amiben neki kezdett, akkor már csak improvizálás módján tud esetleg pontot csinálni.
Döntőben hogy volt?
Hát szerencsére, amit elhatároztam, meg tudtam csinálni, úgyhogy nem kellett improvizálni.
Milyen akció volt ez a döntőpont?
Ez egy fordított csípő ledöntés.
Ez az erősségeid közé tartozik, vagy úgy gondoltad az orosz ellen ez lesz a legjobb?
Ha nem is tartozik az erősségeim közé, de ott sikerült, úgyhogy most már az erősségeim közé tartozik.
Hány olyan dobásfajta van, amit el lehet adni most a nemzetközi mezőnyben?
Sajnos most már annyira kiegyensúlyozódott a mezőny, hogy igazából egy-két pontok döntenek mindig, szóval nagyon nagy dobások ritkán vannak.
Emlékszem rá, hogy a győzelmedet édesanyádnak ajánlottad, aki mondtad, hogy sajnos már nem érhette meg az olimpiai döntőt. Mikor halt ő meg?
Ő március 14-én tavaly, sajnos.
Tehát az olimpiai felkészülés közepette?
Igen, azt még megélhette, amikor kijutottam az olimpiára. Nagyon boldog voltam, már akkor is nagyon beteg volt szegény, de azt már nem láthatta, hogy esetleg nyerek az olimpián.
Nyilván, hogy ez borzasztóan letört téged, ez még most is látszódik rajtad, de tudtál magadnak egy ilyen erőt kovácsolni belőle, hogy esetleg megmutatom csak azért is?
Igen, valami ilyesmivel mentem ki, de viszont ott arra két hétre, amíg kint voltunk Athénbe, félre kellett tenni, mert ha azzal foglalkoztam volna, akkor biztos, hogy nem tudtam volna nyerni.
Miután megnyerted az olimpiát, sikerember lettél itthon?
Hát azt is lehet mondani, igen, sokkal megismernek, meg sok szeretetet kapok.
De azért, ha jól emlékszem rá, az utóbbi időben elég sok kellemetlenségért. Ha jól tudom, nincs már meg a barátnőd, kocsidat összetörted.
Igen, volt egy baleset, majdnem elütöttem egy kutyán, de hál' Istennek el tudtam rántani a kormányt, aztán így összetört az autóm eleje. Hát a barátnőmmel is összevesztünk, mert általában nem tudtam otthon lenni, mivel tévébe kellett menni, rádióba, újságírókkal beszélni. Akkor azt mondta, hogy inkább vessünk véget a kapcsolatnak, nem tudta ezt az életvitelt elviselni, de azóta kibékültünk.
Tehát akkor úgy néz ki, hogy kiállta a próbát a kapcsolat?
Hát azt is lehet mondani, igen.
De még nem a feleséged?
Hát még nem, de ami késik, nem múli.
Ez mit jelent, mikorra tervezed az esküvőt?
Egy-két éven belül tervezem, nem kell kapkodni, hiszem, hol van még karácsony, de hát valószínűleg egy-másfél-két éven belül majd összekötjük az életünket.
És a kismajorosok mikor jönnek?
Ez még a jövő titka. Hát még ráérünk azzal is, amíg rendesen sportolok, mármint aktívan, addig még nem lenne túl szerencsés.
Különösen úgy, hogy nem sokára itt a világbajnokság.
Igen, az egy elég komoly kihívás, hiszen a súlyom is nagyon sok.
Hány kiló vagy most?
Sok. Nem merem elmondani, mert ha véletlenül a Komáromi Tibi szövetségkapitány esetleg majd hallgatja a műsort, akkor kihullik a hajam. Nagyon sok.
Annyit kell azért fogyasztani, mint Athénra?
Hát szerintem még többet is egy kicsit.
Mennyi időd lesz rá?
Most még van 7 hónap a világbajnokság, úgyhogy van idő.
Amellett, hogy most világbajnokságra készülsz, megelőtte volt ugye olimpia, van időd valami magánéletre? Tehát arra gondolok, hogy van valami hobbid, amit emellett csinálsz?
Természetesen hobbi van, de nem nagyon tudok vele mit kezdeni, mert végül is nincs rá időm. Ide-oda kell menni mindenféle ilyen protokoláris dolgokra, úgyhogy nem nagyon van időm erre.
Mi ez a hobbi?
Nagy természetjáró vagyok, nagyon szeretnek a természetben. Ott szoktam magam kipihenni.
De hát akkor hogy jön ez össze, hogy a természetbe szeretsz járni, tájfutó meg mégsem akartál lenni?
Ez a futás miatt van, mert azt nagyon rühellem a futást, úgyhogy azért a természetet nagyon szeretem, de ez a kettő nem üti egymást, úgy gondolom.
Most egyébként Budapesten beszélgetünk, de te a kecskeméti csapatversenyzője vagy, ott a legritkábban fordulsz elő, ahol tudom.
Igen, hát végül is 12 hónapból legalább 10 edzőtáborba töltünk, úgyhogy nincs időm ott is lenni, meg itt is, de mikor szünetek vannak, akkor azért lent vagyok sokat Kecskeméten, hát a sokat, a 2 hónapban sokat.
Azt látod már, hogy az elkövetkezendő 7 hónapban hogyan alakul a programod?
Nem tudom, mert még végül is nem néztem meg se a versenykiírás, pedig már ki van rakva a falra, de most már nem foglalkoztam vele, meg azt se tudom, hogy hol leszünk edzőtáborba, de odáig folyamatosan edzőtáborba leszünk, azt tudom, csak azt nem tudom, hogy hol.
Megbeszélted a kedveseddel is, hogy most megint egy nagyon nehéz időszak jön?
Igen, én azt hiszem, hogy már beletörődött szegény, hogy nagyon keveset lát, de hát ez az élsport sajnos ezzel jár.
Mint olimpiai bajnok azt hiszem, hogy az elvárás az veled szemben az, hogy úgymond kutya kötelességed lenne megnyerni a világbajnoki címet hazai szőnyegen.
Hát ez ugyanolyan nagy verseny, világbajnokság is, mint az olimpia, mert ugyanazok indulnak rajta, csak az olimpia 4 évente van, meg más a neve. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog. Hát így kijelenteni, hogy kötelező megnyerni, ez azért elég erős, mert bármi közben jöhet. Én szeretnék jól szerepelni, meg egyáltalán indulni rajta.
Van valami speciális módszered arra, hogy hogyan lehet ezektől a kilóktól megszabadulni?
Igen, nem kell annyit enni. Ez nagyon egyszerű dolog.
De hát azért gondolom, hogy valami olyat kell lenni helyette, ami azért mégis életben tart.
Természetesen natúrhúsok, meg zöldség, gyümölcs, ami fontos, mert ilyen cukros üdítőket, meg kenyeret, azt mellőzni kell teljesen.
Ez elég hozzá, vagy azért kell mondjuk még néha a szaunában is szenvedni?
Az a baj, hogy nem elég ez hozzá, mert szaunában is kell szenvedni, meg ilyen nejlon ruhába edzeni sokat van. kilódás rendesen.
Akkor most az elkövetkezendő 7 hónapra a kedvesed vehet ki szabadságot a konyhából?
Végül is nem, mert azért otthon vagyunk hétvégente, és akkor főz nekem, de hát majd olyanokat kell, ami nem zsíros.
És amikor mondjuk nyersz egy versenyt, akkor mi a kedvenced, mi az, amit szeretsz az asztalon látni, amikor már nem kell úgyse fogyókúrázni?
Nagyon szeretem Magyar Lévin a marha pörköltött galuskával, az az egyik kedvence, meg a kólát is nagyon szeretem, úgyhogy ezek mind iszonyatosan hízlaló, meg egészségtelen dolgok, de hát egyszer élünk.
A 2004-es aténi olimpián az első magyar aranyérmet Nagy Tímea szerezte párbajtőrvívásban, a másodikat Igali Diana sportlövészetben, a harmadikat pedig augusztus 25-én Majoros István birkózásban. Ezt követően augusztus 27-én a férfi kajak négyesünk bizonyult a legjobbnak 1000 méteren, Kamerel Zoltán, Storc Botond, Vereckei Ákos, Horváth Gábor összetételben. Ugyanezen a napon öttusában lett olimpiai bajnok Vörös Zsuzsanna, aztán augusztus 28-án ismételten két magyar aranyérem, Janics Natasa, kajak egyes 500 méteren lett olimpiai bajnok, majd szintén 500 méteren, csak kajak párosban Kovács Katalin társaként szintén a leggyorsabbnak bizonyult, és augusztus 29-én a férfi vízilabda válogatott